Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, újra jelentkezik a teljes terjedelem, és szokás szerint azokkal a hírekkel kezdünk, amik itt a műsor hosszú részéből kimaradtak. Talán az egyik legfontosabb a bajnok az Internacionale 2010 után először, 11 évvel az előző Scudetto után, a 19-et szerezte meg Conte csapata, 4 fordulóval a vége előtt, miután győzni tudott az Inter, és az Atalanta csak egy döntetlenre volt képes egy nappal később a Sassuolo ellen. Rengetegen ünnepeltek Milánóban, a Domtéren, köztük például az a Romelu Lukaku is, aki azt mondta, hogy annak ellenére, hogy ilyen híresztelések láttak napvilágot, ő nem akar távozni nyáron a klubtól. Majd meglátjuk, hogy ez hogyan történik, de Spanyolországban azért vannak még bőven izgalmak.
Sőt, csak izgalmak vannak, mert hogy a múlt hét közben, miután a Barcelona vereséget szenvedett a Granadától, a hétvégén bár mindhárom nagy nyert, de mindhárman nagyon nehezen az Atlético Madrid az Elcsét úgy győzte le, hogy az Elcse az utolsó percekben büntetőt hibázott. A Real Madrid is későn szerzett 2 gólt az Osasuna ellen, a Barcelona pedig szokás szerint azért megizzadta a Valenciával szemben. 3-2-es mérkőzés volt a mestájában, nagy izgalmakkal, nagy gólokkal, és ma este még a Sevilla is csatlakozhat a nagy négyeshez.
Viszont azért van, ahol már eldőlt, Olaszország mellett a küzdelem. 35. alkalommal holland bajnok az Ajax, az MN elleni 4-0-val. Az előző szezonban egyébként nem hirdettek bajnokot Hollandiában, tehát most az Ajax ismét ünnepelhetett. A más klubok, például a Tottenham által is csábított Ten Hag edző, viszont meghosszabbította a szerződését 2023-ig, úgyhogy valószínűleg marad a holland klubnál. A Zenit az orosz bajnok, csak nem 40 000 néző előtt ünnepeltek, és a Slavia Zsinórban harmadszor nyerte meg a cseh bajnokságot, ahogy haladunk előre a hetekben, úgy ezt egyre több bajnokságban mondhatjuk majd el, de azért még a hétvégén történt egymás, ezt már is elkezdjük, hiszen kezdődik az adás.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomással.
És ezúttal Sós Márkot köszöntjük nagy szeretettel elsőként a teljes terjedelemben. Te a box-to-box szakírója vagy, illetve hát nem titkoltan Liverpool érzelmű újságíró, blogger, aki követi az eseményeket, és hát nem feltétlenül a Liverpoolhoz kapcsolódtak itt a hétvége legfontosabb eseményei, illetve kicsit közvetett módon azért mégis. Azt kellett volna a Liverpoolnak, hogy legyőzze a Manchester United-et, és akkor bajnokavatás lehetett volna a hétvégén, ami egy kicsit azért ilyen pikáns, meg faramuci helyzet, hiszen az elmúlt 2 év legnagyobb riválisát koronázta volna bajnokká ezzel a Liverpool, de hát, mint tudjuk, nem rendezték meg a Manchester United-Liverpool mérkőzést. A Premier League történetében először fordult elő az, hogy egy szurkolói megmozdulás megakadályozott egy mérkőzést. Hát először is mit éreztetek, vagy mi volt az első gondolat, ami megfogalmazódott ezzel az egész dologgal kapcsolatban bennetek? Aztán majd egy kicsit szétszálazzuk ezt a dolgot.
Hát én először is köszönöm a meghívást. Pont a tévvel adásról beszélgettük, hogy talán az első teljes terjedelem hallgatók közé tartozom itt Magyarországon. Én már 2014-ben addigra már amerikai, meg angol podcasteket sokat hallgattam, és akkor megjött a teljes terjedelem is ilyen focis lehetőségek közé, és akkor én már elkezdtem hallgatni, szóval megtisztelő, hogy itt lehetek most, és akkor szerepelhetek benne. Hogy mit éreztem? Sok mindent abban a pillanatban. Egyrészt az, hogy lehet, hogy ez jó a Liverpoolnak, mert nem a legjobb formában fogadta volna a United időket most ebben a pillanatban. A másik az pedig, amikor a szurkolókat láttuk a pályán, és ami ott történt, hogy mindenféle zavaró tényező nélkül ott próbáltak fölmászni a kapukra, és leúráltak, és ólokat rúgni, és ollóztak, mert ilyenek voltak. Számomra kicsit ilyen megye egy hangulatú dolog volt, hogy igazából hát nincs elég szervező az, hogy kirakjuk őket innen a pályáról, és ez volt a legmegdöbbentőbb a dologban, hogy ez a szervezés itt mi történt, hogy mekkora failer lehetett itt házon belül, hogy ilyen megtörténhet egy Premier League-ben egy csúcsrangadó.
Nekem kicsit, egy picit azért volt más, mert vártam, hogy kezdődjön 17:30, és akkor valamennyit láttam volna belőle még a La Liga előtt, úgyhogy nekem a picit mérges volt a reakcióm, hogy így nem tudnám nézni valószínűleg a meccset a Granada Cádiz előtt, de végül nem volt meccs, úgyhogy örültem, hogy nem volt meccs, mert így lehet, hogy látom is a Granada Cádiz helyett és után. Úgyhogy ez volt az első, a második pedig az, hogy hogyan jutottak be, de hát erről ti is beszéltetek, úgyhogy gyanítom, hogy erről még mi is beszélünk, mert hát nagyon fura, hogy csak így be lehet jutni, gondolom lebontották a kerítést is.
Nem, itt ugye arról van szó, aki volt már az Old Traffordon, azt mondom, hogy pontosan tudja, hogy nagyjából milyen a struktúra, és szerintem ezzel rá is világíthatunk arra a kérdésre, ami ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb. Ugye mondhatjuk azt, hogy a Premier League elindulásával az angol futballban a nézőtéri, illetve a stadionban jelenlévő huliganizmus azt felszámolták. Tehát aki ismeri az angol viszonyokat, tudja, hogy itt azért a pubokban, az utcákon, itt-ott tovább élt ennek a hagyománya valamilyen szinten, főleg mondjuk az alsóbb osztályokat figyelembe véve, de ezeket a stadionokat nem arra tervezték, hogy távol tartsák a szurkolókat, akár a pályától, akár a lelátótól. Ugye az Old Traffordon egy alagúton keresztül be lehet jutni a shopba azon keresztül, gyakorlatilag a pályára akadálytalanul úgy, hogy ha nem áll elég senki, akkor te be tudsz sétálni a középkezdő körig.
Ez eddig, ugye?
Gyakorlatilag így van. Ez eddig soha nem vetődött föl, hogy problémát okozhat. Most felvetődött, és hát nyilvánvalóan sokakban azért... Most itt még mindig nem az ideológiáról beszélünk, meg mindig nem arról, hogy miért zajlik a tüntetés, mert ebből a szempontból szerintem a Liverpool is hatványozottan érdekes klub, hanem arról, hogy miért nem volt felkészülve a rendszer arra, hogy egyáltalán ilyen megesett.
De nem kell, hogy legyen felkészülve, nem? Tehát most az, hogy ilyen előfordul, ez alapesetben fölösleges lenne minden meccsen 200, 300, 400 olyan rendezővel vagy rendőrrel számolni, aki a klubnak a web vagy a boltja előtt sorfalat áll, hogy ha esetleg az az 50 ezer néző, aki kijött, az arra be akarna menni a gyepre, akkor ott álljon. Meg az jutott még eszembe, bocsánat, hogy a régi stadionokhoz képest nem változott annyiban a helyzet, hogy a kiürítés miatt több ilyen útvonal kell, ami közvetlen a pályától, vagy a lelátóktól kifelé, meg befelé vezessen?
De, ez is nyilván egy lényeges szempont.
Szerintem Doma, amit mondtál, az múlt vasárnapig igaz volt. Tehát az, hogy nem kellett felkészülni arra, hogy mi történik, ha a szurkolók be akarnak menni a pályára. Szerintem a múlt vasárnapi szuperligás események után és a látható tüntetések a Chelsea pályája előtt, szóval már lehetett arra számítani, hogy itt lesz valami. Sőt, arra is lehetett tudni, hogy a United szurkolók szervezkednek, tehát ezt az én Twitter fiókomon láttam, szóval valószínűleg a rendőrség is tudott róla, hogy azért itt valószínűleg lesz valamilyen tüntetés. És az, hogy erre ilyen szinten nem készültek, hogy a legegyszerűbben úgy tudnak tüntetni, hogy fölmennek a pályára, és gyakorlatilag elhalasztódik az egész meccse miatt, mert tönkreteszik azzal, hogy csak járnak rajta, mert nem arra van tervezve, hogy... És elég vicces tweetet láttam erről, hogy a United ugye 42-24-72-es felállásban 4-4-2 helyett várta volna a Liverpool, szóval kicsit nehéz lett volna letámadni egy ilyen felállással a United-ot, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez volt itt a nagy kérdés. Az ideológiai vita szerintem meg teljesen érthető, hogy miért van tüntetés, és szerintem engedni is kell az embereket tüntetni, csak nem a focipályán. Szóval szerintem itt ez a nagy probléma, itt a helyszín a dolognak.
Ha már a helyszínekről beszéltünk, akkor itt a másik legfontosabb helyszín az nyilvánvalóan a Lowry szálloda Manchesterben, ahol a Manchester United készült erre a mérkőzésre, és ott is ugye blokád alá vették lényegében a szurkolók a szállodát, és nem engedték elindulni a csapatnak a buszát. Ugye különböző hírek láttak napvilágot arról, hogy az edzők már felszálltak erre a buszra, a játékosok nem tudtak. Szóval itt most nagyon óvatosan akarok fogalmazni akkor, amikor egyáltalán kérdezek tőletek ezzel kapcsolatban. Mennyire káros az a klubra, a csapatra nézve? Értem, hogy figyelemfelhívás a lényeg, és hogyha nem ütsz nagyot, akkor senki nem érzi meg. De az egy helyes magatartás? Itt tényleg, mint Liverpool szurkoló kérdezem, hogy a játékosokat sakban tartva akadályozzák meg ennek a mérkőzésnek a létrejöttét?
Hát, hogy helyes, azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy nem helyes. Tehát másik embert korlátozni abba, hogy ellássa a saját munkáját, azt gondolom, hogy nem helyes azért, mert különben nem a játékosok tehetnek róla. Az, hogy igazából a nagy kérdés, hogy milyen más lehetőségük van. És azt gondolom, hogy igazából ez egy egyetlen lehetőség, hogy felhívják a figyelmüket magukra, mert a Premier League csúcsrangadóját elhalasztani valamilyen szurkolói rendzavarás miatt, ahogy említetted, és nem volt még ilyen a Premier League során, azt gondolom, hogy ez egy óriási erő az ő kezükben, hogy a média most igazából csak erre figyel, és mi is erről beszélünk most. Szóval én megértem, hogy miért csinálták, azt gondolom, hogy nem helyes, hogy ez történt, és szerintem továbbra is én mindig ezt gondolom, hogy ha tudsz valamiről, és nem készülsz rá, akkor te vagy a hibás. És bármekkora rossz is jön veled szemben, ha tudsz rá készülni, és hallottál már róla, ha persze nem lehet erre felkészülni, nem tudsz róla, itt nem lehetett róla tudni, arról is lehetett volna tudni, hogy mondjuk máshol elszállásolni a United játékosokat, és nem a szokásos hotelükben, mert arról mindenki tudja, ott lesznek. Szóval szerintem az lehetett volna erről készülni a Premier League kapcsán, és még bocsánat, annyi, hogy Tibi, amit említettél, hogy a huliganizmust kiszorították, sőt, ez volt igazából a vonzó ereje a Premier League-nek akkor még, hogy az történt, hogy megmondták, hogy vége a futballhuliganizmusnak, lehet menni családdal is a pályára, szóval azt gondolom, hogy ez itt a lényege a Premier League-nek, hogy ezért hívták életre, és ezért óriási blama most számunkra, hogy ez megtörtént.
Viszont abba gondoljunk még bele, hogy mi történt volna, hogyha nem ezt választják, hogyha továbbra is békésen tüntetnek. Én azt hiszem, hogy ettől függetlenül glazerék nyugodtan aludtak volna, meg mindenki nyugodtan alszik, és láthattuk például, hogy az Arsenalnál egyelőre nincsen eredménye annak, hogy békésen tüntetnek. Tehát valószínű, hogy ezzel azért jobban fölhívják a figyelmet arra, hogy mit szeretnének.
Bár nagy kérdés, hogy mit szeretnének. Ez nekem továbbra is a kérdés egy ilyen tüntetésnél. Mit szeretnénk? Leváltani? És akkor itt sok mindenbe bele lehet menni, hogy akkor most miért lesz jobb, ha más jön, vagy hogyha a szurkolói kézbe kerül. Szóval szerintem ezek még így nincsenek kiforva az emberek fejében, csak az, hogy ez így megérthető.
Igen, a Glazer South Gascoigne felirat megjelenése az, hogy mindenkit egy kicsit meglephetett ebben a helyzetben. Ami szerintem az ideológiai részére vonatkozik, és az azért is érdekes szerintem Liverpooli szemszögből, mert a Liverpoolnál szintén egy amerikai tulajdonos van, amely ellen ugye a Newcastle elleni mérkőzésen szintén tüntettek a szurkolók, nem ekkora létszámban, nem ekkora erővel, mint ahogy a Manchester Unitednél ez megtörtént. Viszont azért vagyok zavarban itt az egész dolognak az értelmezése kapcsán, mert mintha azt olvastam volna az előző évi bajnoki cím után, hogy hát itt azért minden nagyon szépen, szisztematikusan történt, egy jó építkezés, a Fenway Sports Group az alapvetően jót tett a Liverpool klub struktúrájának. Akkor most mi a baj az amerikai tulajdonosokkal?
Hát azt gondolom, hogy a futballromantika a baj. Az, hogy minden szurkoló, vagy a legtöbb szurkoló a futballromantika miatt is szereti a focit. És ezt nem vették figyelembe a Superliga kapcsán, hogy igen, érti már mindenki, hogy egy gazdasági vállalkozás ez, és szerintem a mi futballszurkolók is sokszor azt gondoljuk, hogy hát megérkezett az FSG, és nekik ez a legnagyobb érdemük, hogy a Liverpool újra nyert, pedig nem ez a legnagyobb érdemük, hanem az, hogy közel 300 millióért vették meg ezt a klubot, és most több milliárdot ér. Tehát nekik ez egy óriási jó befektetés volt, amit megtettek, és ők erre vannak specializálva, hogy klubokat vesznek és felfuttatják. Szóval azt gondolom, hogy azt várni tőlük, hogy ne lépjenek be egy szuperligába, azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen futballromantikus és egy naív hozzáállás, ők csak ezt akarják maximalizálni, és szerintem a Liverpool kapcsán az lett óriási az FSG részéről, hogy létrehoztak egy olyan struktúrát, amiben ők tényleg csak a teteje, a tulajdonosok, akik bele se szólnak a működésbe. És eddig volt jó, amíg nem szóltak úgymond bele, mert a szuperligában azt jól tudjuk, hogy igazából kihagytak minden alattuk lévő szereplőt a klub struktúrájában, és a legvégén tudták meg ők is, hogy be fog lépni a Liverpool ebbe. De azt gondolom, hogy itt van egy Michael Edwards, egy sportigazgató, aki tényleg az adatok alapján figyeli meg azt, hogy milyen játékosokat vegyen a Liverpool, hogy mi legyen a csapatnak a fölállása, hogy milyen edzőt válasszon ki ez a csapat. Azt gondolom, hogy ez egy újfajta megközelítés volt, és ez Amerikából egy jó megközelítés, ami érkezik. Azt gondolom, hogy adatalapon hoznak döntéseket, nem pedig ilyen érzelmi alapon, vagy például most egy Mourinho Lévi kapcsán azért gyönyörűen kijött, hogy itt tényleg az érzelmi dolgok jöttek be, és Lévi azért választotta ki, mert egyszerűen félig szerelmes Mourinho-ba.
Ez, nem akarom meg tovább feszegetni ezt a United kérdést, mert nyilván nem is biztos, hogy ezzel kapcsolatban nagyon messzire jutnánk. Én azt gondolom, hogy itt lényegében a glazerék is nagyjából ezt a hasonló szerepet töltik be. Tehát nem hallottunk arról, hogy Joel Glazer bármikor beleszólt volna abban, hogy kit igazoljon a klub, vagy hogy milyen fizetést biztosítson Bruno Fernandesnek. Na de akkor beszéljünk a Liverpoolról, mert ez a struktúra ez évek óta nagyszerűen működik, mégis idén ebből a szempontból következett betörés, és kezdjünk akkor a legfrissebbel ezzel kapcsolatban, hogyha nem lesz Bajnokok Ligája szereplés, Doma.
Most Tibi, az a kérdésem, hogy egy dolog, ami felvetődött bennem, nyilván mikor fölveszünk, akkor utána két perccel már tudni fogjuk, hogy mikor lesz ez a United-Liverpool, de hogy most, hogy még nem tudjuk, így hétfő reggel, mikor van itt lehetőség, mert ez szerintem egy fontos kérdés, amit szintén ugye tárgyaltatok, tehát nincsen gyakorlatilag időpont a mai estén kívül, ami reálisnak tűnik.
Hát úgy, hogy halad előre az idő, ugye a mai este is egy kicsit valószínűtlennek tűnik már, de aztán lehet, hogy a klubokkal való egyeztetést az tart már ott a háttérben, amiről mi nem tudunk, hogy ezzel kapcsolatban valami legyen. Ugye tegnap elég folyamatosan kaptuk mi a tájékoztatást a Premier League Productions-től, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, tehát tényleg gyakorlatilag a BBC-vel egy időben tudtuk mondani, meg nézni a híreket, hogy mi van, ez gyakorlatilag tegnap ilyen 18:50 óta lehalt. Tehát, hogy azóta az égvilágon semmit nem hallottunk, nem tudunk, nem kaptunk. Úgyhogy igen, tehát ugye, azzal, hogy a Manchester United minden valószínűség szerint Európa Liga döntőt játszik, Európa Liga elődöntőt kell pótolnia, és a bajnokságokon és az összes klubsorozaton van egy korlát, miszerint be kell fejezni határidőre, még az Európa bajnokság előtt, hát ez elég lehetetlen helyzetet teremt.
És ezt újra itt jön elő szerintem ez a nagy kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, ilyen kiélezett helyzetben a bajnokság végén hogy történhet ez meg a világ legnagyobb, vagy legjobban szervezett és legtöbb pénzt termelő bajnokságában. Szerintem ez megint egy amatőr húzás volt, és tényleg látni azokat a képeket nekem ezért volt megdöbbentő, mert pontosan tudták, hogy mi a következménye. Az, hogy ezzel egy akkora zavart keltenek az űrben, amit ugyan nem lehet csak úgy simán kisimítani. Jó, hát majd 3 hét múlva lejátszuk. 3 hét múlva gyakorlatilag nincs idő erre lejátszani, meg véget ér lassan a bajnokság addigra, és nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha egy United-Liverpool meccsel fejeződik be, aztán lehet, hogy dramaturgiailag nagyon jól néz ki, mert még a top 4-ért hajt a Liverpool, és akkor hú, de jól jött ki a dolog, és akkor a United-Liverpoolnál nézőcsúcs lesz, de azért nem hinném, hogy erre számíthatunk.
És mi még sokáig azt gondoltuk, hogy a Fulham Newcastle mérkőzés lesz itt a utolsó forduló nagy szenzációja.
Igen, mondjuk lehet, ennél azért incsiglandóban hangzik egy United Liverpool, az biztos.
Na de akkor tényleg vissza itt a Liverpoolhoz. Szóval mekkora részt ütne a pajzson, és itt a jelenlegi fejlődésen, hogyha nem beszélhetnénk Bajnokok Ligájáról. Azért is adekvát szerintem a kérdés ebben a helyzetben, mert Klopp most először beszélt meglehetős részletességgel a mérkőzés előtt arról, hogy mennyire szüksége van a Liverpoolnak a Bajnokok Ligája szereplésre.
Igen, most kitért rá, és különben tényleg ez ennyiben érdekes volt, hogy nem szokott erre válaszolni, viszont azt is kimondta, hogy óriási szükség van erre, de azt gondolja, hogy a mostani nyarat ez nem befolyásolja a mostani transfer ablakot. De azért megemlítette, hogy pont azért, mert pandémia van, tehát így is már gyakorlatilag nem lehetett volna igazolni. Ez szerintem kicsit azért porhintés, amellett, hogy tudjuk, hogy Konáté gyakorlatilag már nagy valószínűség szerint elhozza a Liverpool 40 millió környékén, tehát azért lesz itt pénzköltés. Az, hogy mit történik a Liverpool pénzügyeivel a pillanatban, azért nehéz megbecsülni, de biztosan ilyen 150 millió font körüli bevételt, biztosan elesik a Liverpool, hogyha nem kerül be a Bajnokok Ligájába. És szerintem itt nagy kérdés, hogy a játékosokkal mi történik. Mert akit eddig lehetett elcsávítani, az azért jött ide, mert itt van Klopp, itt van egy jó csapat, egy felfelé futóban lévő csapat, ami folyamatos és nem is kérdéses, hogy Bajnokok Ligájára résztvevő, és a Premier League címéért küzd minden évben. Na most ebben a pillanatban most ez kérdés, mennyi lehet elmondani a játékosoknak, hogy ez így történik. Már pedig abban a helyzetben vagyunk, hogy itt vagy hosszabbítani kell a játékosokkal, vagy pedig újakat igazolni helyettük, mert hogy a kezdőből 7 játékosnak jár le 2022 nyaráig a szerződése, tehát most lassan már csak egy év van hátra a szerződésükből, és Fabinho és Van Dijk kapcsán még hallottunk is hosszabbítási tárgyalásokról, de a többieknél Salah, Mané, Firmino, akinek egyszerre jár le a szerződésük, még nem is halljuk, bár azt tudjuk, hogy Salah nagyon szeretné, hogy meghosszabbítsák, vagy pedig engedjék el, azt már az ügynökén keresztül többször jelezte, de ettől függően többieknél nem lehet hallani, és akkor itt jön egyből a másik kérdés, hogy Manéval és Firminóval mit csináljon ez a csapat. Mert jelenleg azt gondolom, hogy ennek az évnek a legnagyobb kerékkötője, az mostanára aztán kimondható, hogy nem Van Dijk kiesése, vagy Joe Gomez és Matip egyszerre való kiesése, hanem ennek a két játékosnak az őrült formahanyatlása, amit egyszerűen elképzelhetetlen volt Liverpool szurkolóként, hogy ez megtörténhet egyik pillanatra a másikra.
Hát mindegyben azt mondhatjuk, hogy a várható gólok modell alapján pont annyival teljesít alul egyébként Mané meg Firmino, mint az előző szezonban, amennyire felül teljesített. Tehát az, ha kettőt kivonjuk egymásból, akkor ebből tényleg egy nagyon-nagyon magas szám jön ki. A kérdés inkább talán az, és szerintem ez nagyon jól meg is fogalmazza ezt önmagában, hogy az elmúlt évek felül teljesítése, az mennyire volt valójában felül teljesítés, nem az inga lenge egy kicsit vissza.
Felülteljesítést, és szerintem mindent érdemes trendekben és viszonyítási alap mellett kezelni. Azért azt gondolom, hogy a felülteljesítés az, hogy XG-ben vagy expected points-ban, tehát az, hogy az XG modell alapján melyik meccset nyerhette volna meg az adott csapat, a Liverpool felülteljesített az elmúlt években, de ott is magasan kiemelkedett a City mellett. A City igazából egy ilyen XG szörnyeteg, ami folyamatosan ott van, és mivel hogy mindig kapura lőnek, és a kapu torkából rúgják már a labdákat, ezért nagyon magas XG termelnek. A Liverpoolnak ugye más a taktikája miatt, azt gondolom, hogy itt alakulnak ki a különbségek, de szerintem nem kérdés, hogy az elmúlt három-négy évben ez a két csapat messze kiemelkedett a Premier League mezőnyéből, és akár még Európából is azt gondolom, hogy a trendek alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Szóval azt gondolom, hogy itt ilyen felülteljesítésről nem beszélhetünk. Játékos szintű felülteljesítésről igen, és itt például Mané kapcsán elég erősen, mert ő nem termeli azt a mennyiségű helyzetet, mint amit Salah összehoz magának. És itt azért eljön az, hogy ez a Diego Jota megérkezik, akkor most mi történik egy Manéval, mi történik egy Firminóval, mert szerintem ez lesz a legnagyobb kérdése, és a kulcsa most a következő időszaknak, mert láttuk ezt a 4-2-3-1-et, amit most Klopp próbálkozik bevetni, és a Newcastle-ben be is vetett, és a 4-3-3-nak a 4-5 éves fennállása pedig úgy néz ki, hogy kicsit kezd megremegni. Én azért nagyon erős véleményem van erről, hogy ez mennyire működőképes, mennyire nem.
Ne tartom.
Mondd azt az erős véleményt, igen.
Én azt gondolom, hogy egy Newcastle ellen tipikusan megmutatkozott az, hogy mi a 4-2-3-1-nek az óriási hátránya. Ez pedig a broken team effektus, ezt nem is tudom, hogy lehet magyarul jól mondani, nem tudom, mert ez a szétesett csapat, igen. Tehát gyakorlatilag az, hogy a támadás és a védekezés olyan szinten elkülönül egymástól, és egy csapat részekre gondolok, hogy a támadásért felelős játékosok és a védekezésért felelős játékosok gyakorlatilag elkülönülnek. Jól tudjuk, hogy a mai focinak az a lényege, hogy 10 mezőnyjátékos támad és védekezik egyszerre, ez a modern foci. Ezért van baj a PSG-vel, amikor ugye Neymar és Mbappé van fönt és sétálgatnak hátul, vagy elől a pályán. Na, de nem is erről akarok beszélni, hanem a 4-2-3-1-ben látszott, hogy Firmino még nem képes ellátni egy 8-as szerepkört. Egy 10-est nagyon jól el tud látni, de ez a csapat nem arra van felkészítve, és a két hátsó 8-as vagy 6-os, aki most Thiago és Wijnaldum volt, nem arra van felkészítve, hogy neked igazából nincsen segítséged a középpályán, hanem ti ketten kell, hogy megoldjátok. És amikor a Newcastle tudja dominálni a Liverpoolt, akkor óriási baj van, azt gondolom, mert a Newcastle tényleg az egész szezon egyik legrosszabb csapata, ha azt nézzük, hogy hogy játszanak, és simán a második fél időben megérdemelte azt, hogy megérkezzenek, és egy-egy legyenek a meccsnek a vége, akár még akár győzelmet is érdemeltek volna a második fél idő alapján.
Tehát kettő dolog itt, egyrészt ez a Newcastle, ez nem az a Newcastle. Tehát, hogyha itt az egész szezon nézzük, akkor valóban igazad van. A másik pedig, hogy itt azért nagyon egyszerűnek, meg talán leegyszerűsítettnek is tűnik, amit erre mondok, vagy mondunk, hogy Fabinho pótolhatatlan a középpályáról.
Ez nem is kérdés. És szerintem most egy azért óriási, nem tudom, kísérlet, vagy egy minta zajlik most a szemünk előtt, ami a Bajnokok Ligájában történt. Ugye Fabinho Casemiro ellen játszott egy oda-visszavágós rendszerben, most Casemiro játszik Kanté vagy oda-visszavágós rendszerben, most le lehet mérni, hogy ki a legjobb hatos a világon. Ugye tudjuk, hogy Kanté azért nem egy egyedülálló hatos, mint amit Fabinho és Casemiro el tudnak játszani, ő inkább egy ilyen dupla hatosban működik jól, de abban látszik, hogy a világklassz is minőséget tudja hozni. Én azt gondolom, hogy Fabinho, Casemiro és Kanté az a három ember, akire nagyon szívesen rábíznám bármilyen csapat, és szerintem bármelyik menedzser rábízná az, hogy a védekezés, vagy a védelem előtt ellássa a feladatát, és azért szerintem, és ez megint a futball fejlődése, azért Makelele, ugye van ez a Makelele-ról, sokszor ezt Makelele szerepkörnek hívják igazából, aki különben régen 10-es játszott még a francia bajnokságban, és azért érkezett át, és jól tudott játszani Reálban, mert átfolyt rajta mindig a labda, de látszik, hogy Fabinho, Casemiro, Kanté is akár a kapu előtt se veszik el, vagy a támadás építésbe se veszik el, és most már nem csak romboló játékosokra beszélünk itt, és akkor itt egy Gravesent lehet például, nem tudom, fölhozni ilyen elrettentő példaként, de hát, előrefelé is parádésra játszanak.
A romboló játékosnak az utolsó prototípusa angol nagycsapatnál szerintem Fernandinho volt, de lehet, hogy ebben tévedek. Tehát, hogy ő azért még inkább ezt a vonalat vitte, nem?
Hát igen, én most pont ugye a Leeds ellen, amikor 10 mezőnyjátékosra, vagy 9 mezőnyjátékosra kényszerült a Leeds-en, kiállítottak ugye egy játékost, akkor Ferrandinho többször 20 méterről, vagy 16 méterről lőhetett, és látszott rajta, hogy hát nem tudja, hogy mit kéne csinálni a pályán. Azt gondolom, hogy igen, ő azért a legnagyobb erőssége messze neki az, hogy hihetetlen jól állítja meg az ellentámadásukat, nagyszerűen pressinggel is, és különben ő is jó abban, hogy forgassa a labdát, azt gondolom, szóval ebbe azért ellátja a feladatát, de hogy kapu elé érkezni, azért nem tud úgy, mint egy Casemiro, vagy akár egy Fabinho, az egész biztos.
Egy jó romboló játékosokat még tudunk mondani a Premier League-ből, de itt a szétszakadt csapat kapcsán azért felmerült bennem, hogy Thiago nem ezért van-e a Liverpoolnál, meg hogy Klopp, hogyha látja ezt a problémát, akkor hogyan próbálja orvosolni. Tehát Thiagónak a teljesítménye, amennyit ugye kritizálták azért a legutóbbi meccseken, pont ahol nagyon rosszul játszott a Liverpool, itt azért mutatott jó számokat.
Nagy, abszolút teljesen igazad van szerintem, és ez egy fontos meglátás, ami az elmúlt fél évnek a narratívája volt, vagy akár az egész szezonnak, hogy Thiago egy besült igazolás a Liverpoolnál, és azt gondolom, hogy ez nem igaz. A Liverpoolnak ez egy besült szezonja, amiben Thiago szenvedett, mert egyszerűen nem tudta azt hozni mellette a csapat, amint benne ő jó. És az látszik, hogy Thiago nem az a világklasszis, vagy nem abba a világklasszis, hogy fölemelje a játékot, és ő határozza meg, hanem ő, hogyha van egy jó rendszer körülötte, akkor tud világklasszis szinten teljesíteni. És most kijött ebbe az éve, hogy nem fogja többieket fölemelni, viszont hogyha jó körülötte a rendszer, akkor világklasszis szinten teljesít, és mostanában, amióta megkapta ezt, hogy akkor egy dupla hatosként játszik, és van mellette egy erős söprögető, legtöbbször már Fabinho játszott akkor mellette, és akkor jól nézett ki, akkor parádésra játszik, és egészen elképesztő a technikai tudás, amit hozott különben. Tehát én mindig minden egyes meccsen van 2-3 olyan wow pillanat, amikor nem hiszem el, hogy egy középpályás tud ilyeneket csinálni labdával, tényleg egészen hihetetlen. És Fabinhoról még annyi, hogy ezzel, hogy a Liverpoolnak egy Netflix ozánkávák van hátul, ez az egészen megdöbbente, hogy mellette képes ilyen teljesítményt nyújtani, mert hátulról aztán sok segítségre nem számíthat. Pedig én nagyon szeretem ezt a két embert, mert különben tényleg kicsit ilyen kulthírok már, Kabak már dalt is kapott a szurkolóktól, de azért látszik, hogy mint a malac a jégen úgy küzdenek ezzel a nagyon magasra tolt védelmi vonal, és akkor rohangálni lehet a hátrafelé a belőtt labdákért. Szegény Phillips pedig hát a tőrőmetszett championship játékos, aki gyakorlatilag ebben tényleg minden olyan szerepel most, amit nem szeretne. Tehát nem szeretne magas védelművonalba játszani, nem szeretne előrefelé védekezni, és nem szeretne előrefelé passzolni. Na most ez a három, amit kérnek a Liverpoolba tőle. Hát szegényként most ezt megpróbálva megküzdeni, és különben tehetségén és képességén felül teljesít.
Nem is akarom szekálni egyébként ezt a párost, mert én is egyébként nagyon méltányolom azt, amit ők beletesznek ebbe a szezonba, pláne tényleg akkor, amikor olyan játékosok játszanak előtte, mint Fabinho. Viszont azért az felvetődik ez a kérdés, és ez szerintem nem az idei szezonnak a problémája feltétlenül, hogy azok a játékosok, akiktől mondjuk egy ilyen komolyabb hatást, impactet várnánk, akár cserejátékosként, akár a keret 12., 13., 14. tagjaként, azok most már hosszú ideje nem tudják azt megadni, és itt beszélhetünk Oxlade Chamberlainről, beszélhetünk Keitáról, beszélhetünk akár Shaqiriről, és beszélhetünk arról is ennek kapcsán, hogy miért van az, hogy bennük még mindig azért bíznak a Liverpoolnál, mert a képességek megvannak bennük, viszont az látszik, hogy a sérülések akadályozzák abban, hogy ezt megtegyék.
Igen, de azt gondolom, hogy ezzel azért borzasztó nehéz számolni a csapatépítés kapcsán, hogy ki milyen, mennyire lesz sérülékeny, amikor itt van Liverpoolban. Bárkülönben Oxlade Chamberlainnél azért lehetett erről tudni, hogy vannak problémák az Arsenalban is, de volt egy berobbanó első éve, amikor egészen parádéssal játszott, azóta viszont tényleg árnyéka önmagának, azóta tényleg a horrorisztikus sérülés, pedig én emlékszem arra a sérülésre, és egy sima becsúszó szerelés volt a Róma ellen.
Róma ellen, így van.
Igen, és igazából nem nézett ki olyan szörnyűen, és kiderült, hogy teljesen szétszakadt minden szerencsétlenek a térdében, és tudok vele együtt érezni, nekem is volt keresztalakszakadásom, szóval az ember nem jön már vissza úgy, mint ahogy előtte volt, de azért kicsit, hogy más kezelés kapott, hál' Istennek, mint én. Ettől függetlenül a Keita az, aki nekem a legnagyobb enigma és a megfejtetlen rejtvény a Liverpoolban, hogy tényleg erre a csapatra, erre a stílusra, ha kitalálhatsz egy középpályás 8-as pozícióba, az Naby Keita. És különben Liverpoolunkon játszott, és volt lehetőség játszani, még az előző években, akkor azt is hozta. Hihetetlenül pressinggel, tényleg olyan számokat hoz, amit egyszerűen az ember el se hiszi, hogy megtörténik. Folyamatosan ott van a másik csapatnak a sarkában, nagyszerűen osztja ki a labdákat, jó, egy az egy ellen, még kapu elé is tud érkezni, ha kell, és mindemellé egyszerűen képtelen egészséges maradni, és azért kapunk pár belső infót a Liverpool bázisáról, akkor mindig ilyenek jönnek ki, hogy Naby Keita az, aki igazából mindig csak a medencében úszkál, míg a többiek kint edzenek, mert hogy folyamatosan csak rehabilitációt végez, gyakorlatilag edzésre nem nagyon tud járni, és mostanában különben már ugye ez elmúlt egy hónapja az egészen sérülésmentes, és akkor jött az a Real Madrid meccs, ami gyakorlatilag azon, hogy eldöntötte az ő sorsot a Liverpoolnál. Ő szerintem nem lesz itt meghatározó játékos a következőben.
Nagyon szigorú vagyok, amikor azt mondom, hogy itt az elmúlt, hát nem is tudom, 2-3 szezon igazolásai közül Thiagot, oké, elfogadom, amit mondhatok róla, és egyet is értek vele nagyjából. Zsota bejött, de rajta kívül azért nagyjából mindenkiről mondhatjuk, hogy besült. Ugye Tsimikas nevét nem feltétlenül akarom idehozni, mert amikor például láttam játszani az Atalanta ellen ebben a szezonban, és láttam utána sajnos többször is, hát megtanultam becsülni Nathaniel Williams-et. Nathaniel Frizz-et, bocsánat.
Igen.
És Reece Williams-et is.
Igen, hát egész, bár azt hiszem, hogy kell mondani, az elmúlt 2-3 évben ugye nagy igazolás a Liverpoolnak nem volt, most Thiago és Zsota kivételével, ugye volt gyakorlatilag a két kimaradt ablak a Liverpoolnak, amikor nem nagyon költöttek. De az igaz, hogy egyszerűen a legutóbbi Fabinho, Alisson által fémjelzett nyár óta igazából nincs olyan komoly erősítés a Liverpool csapatában, és ez látszik is, hogy igazából, ha nem csinálod meg, hogy folyamatosan pótolod a játékosokat, és a versenyhelyzetre nem készíted a többieket, akkor idő után ez vissza fog ütni. A Liverpool azt gondolom, ez most jött vissza, hogy ez nem történt folyamatos pótlása a csapaton belül. De igen, azóta igazából nincsen jó igazolás, azért Zsoltáról mondjuk ki, hogy egy világklasszis igazolás volt, tehát hogy őt a Wolvesból kinézni én is láttam, és egy nagyon jó játékosnak nézett ki, de mindig fogtam a fejemet, hogy hú, hát ott volt Werner, és majdnem ugyanannyi pénzért, hogy jött, tehát nem hiszem el. Na hát most ehhez képest látszik, hogy nagyon örülök, hogy Michael Edwards ülott, és nem pedig én ebben a székben, mert ők meghozták ezt a döntést, hogy őt lehet hozni, és hát úgy illik ide, mint tényleg, hogyha a Schuster-két készítette volna a cipőt ott a Liverpoolnál, hogy akkor ő neki kell érkeznie, képes ellátni hamis 9-es pozíciót, vagy balszerről indulva, különben nekem meggyőződésem az, hogy balszerről kell neki indulnia, és meggyőződésem az, hogy Liverpoolnak 4-3-3-ba kell játszania. Ha visszatér egy Henderson, ha egy Thiago Fabinho játszik a középpályán, ez a Liverpool, és hátul persze egy Van Dijk, Joe Gomez, vagy Matip fog játszani, ez a Liverpool újra egy világklasszis csapat lesz, akit nagyon nehéz lesz megverni, és akkor már csak a frontfieldről kell beszélni, ami azt gondolom, hogy viszont ezen a nyáron valakinek egészen biztos, hogy távoznia kell. És itt most már lehet beszélni, és azt gondolom, hogy Firmino az, akinek sajnos valószínűleg a korából adódóan, és a trendeket nézve az, hogy merre felé mozognak az ő statjai, az minden olyan statisztika, amiből kiemelkedett, akár pressingben, akár támadás felépítésben, vagy előkészítésben, az meredeken esnek befelé. Én Mané-ban érzem azt különben, hogy ő egy borzasztóan alulteljesítő szezonja van befejezés szempontjából, de ugyanannyit lő, vagy akár még többet lő kapura, ugyanannyit cselez, ugyanolyan jó hatékonysággal cselez. Szóval én azt érzem, hogy Mané-ból én még nem szállnék ki, Firminóval viszont lassan igen, és azért ez egy nagy kérdés lesz a Liverpoolnál, hogy mi történik, ha Firmino kiszáll, mert azért ez a broken team, ez azért sokszor nem jöhet létre 4-3-3-ban, mert ott van Roberto Firmino, aki viszont ebbe parád és összekösse a támadás és a védekezést. Na most, ha ezt kivesszük belőle, akkor egy kérdés, hogy mi fog történni, mert láttuk, amikor Zsota játszatott egyszer, akkor azért ez kevésbé működött.
Hát azt hiszem, hogy nagyon jó végszót is adtál arra, hogy itt akár a jövőre nézve mi lehet a Liverpool sorsa. Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, de reméljük, hogy előbb-utóbb majd személyesen is lesz alkalmunk beszélgetni. És hát bízunk abban, hogy előbb-utóbb látunk Manchester United Liverpool mérkőzést még ebben a szezonban.
Igen, csak annyit még hozzá, hogy azért az Isten mentsen meg minket attól a szokásos United Liverpooltól, mert hogy az nem szokott jó meccs lenni az egész biztos, csak mindig nagyon készülünk rá, hogy milyen jó meccs lesz, de köszönöm szépen a meghívást.
Hát itt talán a megváltozott körülmények kimozdítják a 0-0-ról majd ezt a mérkőzést, amit egyébként szerintem sokan vártak ezelőtt a találkozó előtt is. Márk, még egyszer köszönjük, és nektek is a meghallgatást, hamarosan folytatjuk.
És Petur Andrással, a Sport TV műsorvezetőjével folytatjuk, akivel természetesen a Sport TV által közvetített dolgokat veszük elő első körben. Kicsit visszaugorva az időben, múlt csütörtökön játszották az Európa Liga elődöntőit, ugye a Villarreal Arsenal 2-1 lett, a Manchester United Róma pedig 6-2, gólzáporos meccsek. Kezdjük a Villarreal Arsenallal, ahol én elfogult voltam. Ettől függetlenül, most bocsánat, hogy ezt hozom fel első témaként, de egyszerűen nem értettem, hogy hogy kaphatott az Arsenal 11-est, még úgy sem, hogy a...
Mármint elvi kifogásod van ezzel, nem? Vagy a jelenetet látta?
is, lehet, hogy is. Kever. Nem, szóval egyszerűen a videóbíró korszakban én ezt már inkább ilyen szégyen teljes dolognak tartom, hogy...
Andrisnak van bírói végzettsége, hogyha jól tudom.
Úgy, hogyne! Hogy de még a pattintott kőkorszakból, tehát akkor a VAR-t, mint intézmény nem ismerték. Egyébként gyerekek, teljesen mindegy, hogy most egy VAR vagy nem VAR, mert ugye ezzel a helyzettel az a baj, hogyha van ember a földön, aki ért a focihoz, és nem ugyanazt gondolja, mint akár ti, mint egy bármilyen szurkoló, vagy VR-rel szurkoló, az azt jelenti, hogy hát ezt nem lehet jól megítélni, mert ugye arról kell beszélni, hogy belehúzza a lábát, vagy nem húzza bele a lábát. Ugye a Trigueros az most tulajdonképpen abban a sávban állt meg, ahol a Saka el akart menni, vagy csak megállt, és az ember meg belehúzta a lábát. Ez VAR-tól függetlenül is vita, tehát a VAR nélkül leülünk dumálni, lehet, hogy hárman a két vélemény egyikét fogjuk képviselni. De jól értem, szerintetek nem volt 11-es. Amúgy szerintem sem, de...
Inkább nem, de mondjuk nem vagyok ennyire felháborodva, mint Doma.
Mondom, elfogultság, tehát lehet, hogy tényleg elviszítem van vele a gond. Nem, amúgy bármelyik csapatnál lenne ez. Az, hogy egy játékos beleviszi a saját lábát így futás közben egy másik játékoséba, és keresi a kontaktot, az nálam már ez a felháborítóhoz közelítő kategória. Nyilván vannak ennek is árnyalatai. Most ez egy sötétebb árnyalat volt nálam.
Én sem szeretem. Én pont most, ha úgyis lesz majd Bundesliga téma, ugye volt egy német kupa elődöntő, ahol egy 11-est a Lipcse meccsén 7-8 visszanézett a Gréfe nevű játékvezető, és én már darabra úgy vagyok vele, hogy az a játékvezető, vagy az a helyzet, amit több mint 5 vissza kell nézni, és láthatóan nem azért nézi vissza, hogy megokosodjon, hanem hogy valami időnyeresége legyen a nem tudom mire, azért, amit az 5. nem látsz, az 7. se fogod, nem tudjuk. Egyszerűen nem tudod megítélni, hogy ott azon a német kupa elődöntőn egyébként, ha nagyon hasonló helyzetben belehúzza a lábát, vagy nem húzza bele, amúgy a Unitednál is beszélhetünk majd arról, hogy ott a VAR mit látott, mit nem látott, ugye a Cavani féle 11-esnél. Én úgy vagyok vele amúgy, hogy a VAR-t ebből a szempontból nem tudom hibáztatni, mert itt a helyzetet nézem, és az a helyzet, az bizony ilyen ellentmondásokat szűr. Én nem szeretem, tehát Odomával egyetértek, a személyes ízlésemnek totálisan ellentmond az a fajta büntető, ahol te mész egy sávban, és ide kirakod a lábad oldalra, hogy hát, ha valaki találkozik vele, hát persze, hogy nem szeretnéd. De ez még nem is a VAR-on múlik szerintem.
Mindegy, nem erre.
Egyébként azt a részét nem szeretem, hogy tehát most anélkül, hogy itt ebben nagyon belemélyednénk, hogy oké, tehát tök jó azt mondani, hogy a játék szelleme szerint valami megítélhető, nem megítélhető. Sajnos az a helyzet, hogy most anélkül téged meg ezt nem végképp nem akarnak megsérteni, annyis, hogy valami fajta furcsaság vagy defekt kell ahhoz, hogy az ember akár játékvezetői vizsgát tegyen.
Például egy sportriporteri szakma?
Akár igen, az is. Aha. Tehát, hogy persze az ember próbálja a lehető legjobban körüljárni, megismerni a szabályokat, de mindig az kell, hogy legyen a vezérel szerintem, hogy a játékvezető számára, hogy mi van leírva, mi van a szabálykönyvben, és végeredményben ez az, ami alapján meg lehet ítélni. Én azért mondom azt, hogy persze az ízlésemnek, ahogy te is mondod, nem biztos, hogy megfelelő néhány ítélet, meg a játék szellemének aztán meg végképp nem, itt akár a kezezési szabályokkal, akár a gól előtti kézérintéseket megnézve, ezek mind-mind felmerülhetnek, viszont hogyha ez van leírva a szabálykönyvben, akkor nem nagyon van vele mit tenni. Tehát akkor ezt így, ahogy van, el kell fogadni.
Teljesen egyetértek ezzel. Igen.
Zárjuk le ezt, tényleg csak a személyes sértettségemet gyorsan így kivetítettem rátok. De az még érdekesebb volt számomra, és akkor már tényleg az, ami úgy szorosan a meccshez kapcsolódik, hogy 2-1 nyert a Villarreal, és a meccs után ugye voltak interjúk. Egyrészt a Villarreal játékosok teljesen letörten, lehajtott fejjel adták ezeket az interjúkat, mint hogyha 5-0-ra vagy teszem azt 6-2-re kikaptak volna. Miközben Bukayo Saka az Arsenaltól úgy nyilatkozott, hogy megmutattuk, hogy jobbak vagyunk, és domináltunk 10 emberrel is. 1-2-1-re a Villarreal által megnyert meccs után.
Látik, hogy nem látták a meccset, vagy nem nézték vissza.
Hát ez
előtt
megszólaltak. Én a Villarreal játékosokat teljesen megértem, tehát ezt a meccset nekik simán 3-4 góllal kellett volna nyerni. De nem tudom, emlékeztek el, nagyjából 1 órája ment a meccs, 2-0 volt, és emberelőnyben volt a Villarreal. Tehát 2-0, emberelőny. És és volt egy óriási helyzetük, ahol ugye a Lénónak kellett egyet a Gerard Moreno lövésénél védeni, és az a sima 3-0 lehetett volna, és a Chukwueze is, és a Gerard Moreno is még abszolút rúghatott volna gólt, tehát a Villarreal teljesen, szerintem teljesen joggal csalódott, mert ez innen egy teljesen nyitott párharc, és nekik úgy kéne most elutazniuk majd az Emirates-be, hogy egyébként egy gólt kell rúgni maximum, de amúgy is teljesen rendben vannak. Az Arsenal az nem tudom milyen meccset nézett, vagy bármelyik játékos, aki nyilatkozott, szerintem ezt Arteta is elrontott az első perctől kezdve, és ez nagyon nem nézett ki jól. Tehát a 11-esen kívül egy kaput eltaláló lövésük volt. Miről beszélünk?
Hát ez az. Miközben azért a Villarrealnál a fél időben jött egy Alcácer Coquelin csere, ami azért talán viszont Emery felelősségét is felvethetné. Tehát egy középcsatár helyett bejön egy védekező középpályás.
Meglepődünk ezen? Emery habitusát meg bátorságát ismerve?
Én nem hibáztatom Emeryt. Én azt gondolom, hogy ha a Sevilla és az Európa Liga között hajlamosak vagyunk egyenlőségelet vonni, akkor ezt nyugodtan megtehetjük Emery és a sorozat kapcsán is. Tehát én hiszek neki, nálam van Emerynek hitele akkor, amikor egy nagy európai sorozatban elődöntőt kell meccselni. Az nyilvánvaló volt, hogy a Villarreal uralta ezt a meccset, és abszolút uralta az Arsenalt, hogy aztán mit várt ettől a cserétől, biztos nem azt, ami lett, de hát ezt ugyanúgy az Artétáról is elmondhatjuk, hogy egy csomó minden nem úgy sikerült, ahogy azt gondolta, és tegyük hozzá, tehát ott volt az a Moreno zicser, és ott volt még legalább 3 Villarreal lehetőség, tehát tulajdonképpen a játékképe alapján szerintem nincs okunk őt elmarasztalni, ez inkább csak így a szurkolók felé picit béna, hogy lehozod az Alcácert, és bejön a Coquelin, de 2-0-nál amúgy miért ne? Nem, hát ez lehetett volna 3-0, és a Coquelinnel az élen kivédekezik, és 3-0, és így vagyunk. Szóval ez megint ilyen ízlés kérdése, nem, hogy akkor meg kell ölni őket, és nem, hogy behozod a Coquelint, hanem még ráküldöd még az összes csatárodat, mert ezek úgyis haldokolnak. Mert amúgy az volt.
Hát én lehet, hogy Alcácer jobban kihasználta volna azt a helyzetet. Viszont amíg a Villarreal-nál ugye nem kényszerűségből, hanem a jó ízlés szerint cserélhetett Emery, addig a United és a Róma meccsén azért azt hiszem, hogy alapvetően határozta meg a meccsképét az, hogy Paulo López helyett Mirantének kellett beállnia. Hogy lehetett ennyire ellentétes a két fél idő?
Mert Andris, Csabi éppen hagyott bármit itt a műsor után a stúdióberendezésben?
Nem tudom, én nem voltam bent, én otthonról néztem, és Csabi, a Szaniszló Csabi, ugyan a mi nagy Róma szurkolónk, ő azért elég reálisan, sőt, azt hiszem mindannyiunknál reálisában látja a Rómát, de tehát olyan óriási nagy különbséget. Én azért nem láttam a két fél idő között. Azért maradjunk abban, hogy a Róma maga se tudta, hogy egyes hogy egyenlített az Old Traffordon, mert azért az a 11-es, ahogy oda eljutott, hát az mindenkinek köze volt, csak a Rómának nem. Tehát emlékeztek rá, hogy úgy kezdődött, hogy Jack egy akkora luftot rugott támadásban az ellenfél 16-osán, hogy azt se tudta, merre van. Aztán fogalmuk sincs, hogy kikerült a labda, majd jött egy hosszú indítás, és jött Pogba, aki meg tényleg, hát ugye nem szeretem azt látni, hogy hátratett kézzel mennek blokkolni beadást a védők. De a Pogba az úgy ment oda, hogy teljes indulatlan, mind a két kezét fölrakta, tényleg, hogy tuti legyen, hogyha véletlen megpattan a labda, akkor elakadjon benne.
Tehát, ez mint egy jó kézilabda kapus, hogy a felületet növelte, nem?
Úgy, tehát tényleg, teljesen erről volt szó. Tehát a Róma egyrészt fogalma nem volt, hogy egyenlített. Tényleg ez nem következett a játékból. Jó, hát ez is egy szép támadás végén mondhatjuk, meg szép húzások után, ugye Pellegrininek volt a szép megoldása, Dzeko szépen bekotort egyet, de onnantól kezdve és azt megelőzően a Róma azért nem volt igazán játékban, meg hát azért tegyük hozzá, hogy ez a csapat ez annyira látványosan kifulladt, hogy ez nem is volt foci meccs szinte, ez tényleg az volt, mint amikor a megye hármas csapat felőrlődik, elfogy, és mindegy, hogy ki hogy nyúl a labdához, mert egyszer nem tudsz már lépést tartani velük. Szerintem ez inkább erről szólt, nem a félidő kontrasztja, hanem a fizikálisan borzalmas állapotban lévő Róma. Nyilván támadók nélkül, meg hát főleg, amit mondtatok, ugye cserék nélkül, tehát az az edző, amely 3 különböző játék megszakításnál kell sérülés miatt 3 játékos lecseréljen, annak a mesterve teljesen elmegy. Tehát ki mondta, hogy Dzekónak végig kell futballozni, ki mondta, hogy Mkhitaryannak végig kell futballozni, így hozta az élet. Nem is lehetett szerintem így más a vége nagyon.
Hát persze, meg azért arról is kell beszélni szerintem itt, hogy az első fél időben 3 kulcsjátékos kellett lecserélni a Rómában. Tehát ugye Veretout a középpályás játéknak az egyik motorja, aki várható volt, hogy borzasztóan hiányozni fog. Paul López, én eddig a pillanatig nem tudom, hogy azóta már egy specialistával meg is nézették a vállát, hogy mi volt az a mozdulat, amiben megsérült. Tehát nem tűnt olyannak egyáltalán a földetérés, meg semmi, hogy az indokolja, hogy ennyire komoly legyen, hogy ott a szalagok szétszakadjanak, vagy én nem is tudom, hogy mi a konklúzió ebben a helyzetben, de tényleg döbbenetes, hogy ott mi történt. És hát az, hogy tényleg ennyi, kevesebb, mint egy fél idő alatt három kulcsembert le kelljen hozni, az nem csak a meccstervnek tesz rosszat, hanem egyáltalán a morálnak, meg a csapatnak is.
Európa Liga vagy Konferencia Liga szintű az a csapat, ahol Mirante a második számú kapus?
Most egyébként nem tudom, miért gyilkoljátok ennyire a Mirantét, tehát azért ő egy nemzetközileg tapasztalt kapus, szerintem egyébként...
Kikérem magamnak, Mirante nekem nagy kedvencem, úgyhogy nem mondjatok rosszat.
Na de most akkor inkább hagyd kérdezünk vissza, tehát hány olyan csapat van, aminek a második számú kapusa egy Mirante szintű kapus? Tehát én nekem, vagy nem tudom, jól értem, hogy nálad ez egy mínuszos dolog, de nálam a Mirante második számú kapus, nálam ez egy alapvetően egy pluszos dolog, most nem tudom, vagy azért hibáztatjátok ennyire, mert odatolta a Cavani elé azt a labdát, amiből vége
hát
lett
a meccsen. Én több gólnál is láttam, hogy ő volt a ludas, meg azt a magabiztosságot, amit azért a Paul López megad a Rómának, azt én itt nagyon nem láttam.
De melyiknél volt ő? Oké, hogy a Greenwood lövés, hiszem az Ivány ezen picit megpatant, azért ilyen elég rosszul nyúlt, ilyen kezes-lábas védés volt, hogy azt se tudta, mivel védje, és végül nem védte semmivel. De most melyik? Tehát a Cavani bevágta neki, a Pogba befejelte teljesen tisztán, volt egy 11-es. Én nem érzékeltem, hogy ennyire benne lett volna. Inkább az egy hibája nagyon rosszkor volt, ha az egyetlen hiba, hogy odaütötte a Cavani elé.
Szerintem se volt egyébként semmi jelentős, vagy hát igazán komoly jelentősége annak, hogy itt most Paul López vagy Mirante védett volna, és azért mondtam azt, hogy nekem Mirante nagyon nagy kedvencem, és hogy ne bántsa őt senki, mert én annak idején, amikor a Bolognában védett, akkor ott ugye első számú kapus volt, akkor egyszer találkoztam vele, és annak a csávónak olyan kisugárzása van, meg olyan karakter, hogy hát ugye eleve van ez a 197 centi világító kék szemek, tehát így megáll előtted, és akkor azt mondod, hogy na igen, inkább nem mondok neked semmi rosszat.
Olyan, mint egy nőről beszélnél amúgy, mert bocsáss meg, tehát olyan kisugárzása van kék szemei, tehát téged levett a lábadról, maradjunk annyiban, nem?
Hát na, igen, nem szabadom. Nem csak, hát tényleg, ahogy ott irányított a védelmet, és egyébként szerintem ebben a szezonban volt olyan időszak a Rómában, amikor ugye Paul López sérülése miatt elsősorban, de jobb teljesítményt nyújtott bizonyos periódusokban, meg szakaszokban, mint Paul López. Úgyhogy szerintem én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős arra hivatkozni, hogy Mirante képességei miatt került ilyen helyzetbe a Róma, amilyenbe 5 gólt kapni egy fél idő alatt, végül is itt beszéltünk meccstervről, beszéltünk sérültekről, beszéltünk nagyon sok olyan szempontról, ami alapján ez akár indokolható lenne, de szerintem nem indokolható semmilyen szinten két európai csapat kapcsán. Úgyhogy egyrészt le a kalappal a United előtt, hogy ezt végig tudta vinni, hogy végigvitte olyan időszakban, ami egyébként rettenetesen sűrű Solskjaer csapatának. Meg volt hozzá az elszántsága, meg volt hozzá az ereje, és a Róma erre nem tudott féket kötni.
Hát akinek a nyakába kéne szvarni, a Smallingnak hívjuk szerintem. Tehát 10 év United-os játék után hívjuk játéknak. Na ő speciál 3 gólban szerintem minimum benne volt. Tehát ő tényleg fogalma nem volt. Tehát rossz elsőállítás, mellőle rugott gól, rossz érzékkel ment egy kapusról kipattanóra. Tehát szerintem ő az, aki igazán maga alá szaladt az Old Traffordon, nem annyira Mirante. Ő szerintem nagyon, nagyon gyengén futballozott. Egyébként az sem meglepő, hogy a Smalling is, nem tudom, azt hiszem, egy órát játszott az azt megelőző másfél hónapban. És volt még egy pár ilyen játékos, ilyen Mkhitaryan is hasonló kategória, de még Smallingnál jobban elment egyébként az ütemérzék, vagy így a játékérzék. Most nem is az, hogy hogy szerel meg, hogy nem, tényleg, tehát olyan rossz helyeken állt, olyan rossz területeken, tehát nekem ő volt rossz, de ő nagyon-nagyon rossz volt, szegény, rossz volt látni.
Hát igen, talán pont az, amikor belógott Lesen is, az volt a leglátványosabb. A Bundesligában kicsit más a helyzet, ott már, mint hogyha vége lenne a szezonnak, úgy megy egyik helyről a másikra az edző. A múltkor ezt kibeszéltük, hogy talán ez a németes tervezésnek, tervezettségnek köszönhető, hogy ők szeretik előre tudni azt, hogy mi lesz jövőre, de azért erre a Nagelsmann átigazolásra még jobban fölkaptuk a fejünket, mint előtte ugye Rózéknak a forgására. Ér ennyit egy edző, vagy érhet ennyit egy edző a mai labdarúgásban?
Hát, figyeljetek, ugye ez világrekord, ez mindenképp jelent valamit, Nyilván az is köze van ennek, hogy a Nagelsmann már ugye akkor hozták volna, amikor végül is Kovácsot, bocsánat, amikor ugye Kovácsot elküldték, és amikor végül is ugye Flicket találták meg átmenetileg majd végleg, tehát az ő bajor kötődése és az, hogy ő ilyen fiatalon ugye világrekorder, vagy Bundesliga rekorder, BL rekorder kor szempontjából, tehát nagyon egy irányba mutattak a dolgok. Hát ugye a Bayern mindig szereti a német válogatott kapusát a magáénak tudni, és ez most egy picit ez a vonal, hogy ez az edző, ez most egy pillanatban annyira kiemelkedik, hogy valahogy minden arra felé vitte. Hogy mennyit ér, azt nyilván most még nem tudjuk. De én nagyon szkeptikus vagyok az igazság azzal kapcsolatban, hogy mi az edző hozzájárulása egy csapathoz egy-egy meccset tekintve. Mert ugye a Bundesliga azért speciális, mert állandóan ugye Bayern nyer, most így picit leegyszerűsítve a dolgot, tehát azt elfogadom, hogy nem kell 20 milliós edző Bayern bajnok vagy kupa győztes legyen. De az, hogy jövő májusban, amikor a City-vel, a Real-lal, a Pullal, vagy bárkivel majd egy BL elődöntőt játszanak, hogy akkor éppen a Nagelsmann-féle csapatnak egy bepattan vagy kipattan, arra neki tényleg nincsen ráhatása. Mert nézzük meg Guardiolát is, kristálytisztán építkezik, de végül úgy tűnik nincs ráhatása arra, hogy valamiért a Cityt se tudja döntőbe vinni, meg valamiért a Bayern sem tudta végigvinni. Tehát én nagyon szkeptikus vagyok ezzel, hogy azért hozzuk ide a Nagelsmann, hogy nyerjünk BL-t.
Jó, de Andrés, de nem pont ez a Kovács Flick váltás mutatta meg, hogy azért mégis? Tehát, hogy arra van cáfolat, amit mondasz?
Szerintem a Kovács Flick váltás az egy olyan koncepció mentén zajlik, ami most már világos a Bayern kapcsán, hogy a Bayernhez nem kell forradalmi edzős. Itt egyébként ez inkább ellent mond annak, hogy miért Nagelsmannt választották. Amikor a Bayern jól működik, például Henkessel, például Flickkel, az nagyjából arról szól, hogy senki nem akar varázsolni. Nem variáljuk meg a kezdőcsapatot, nem álmodunk meg olyan hadrendet, amit egyébként tankönyvekből olvastunk ki, hanem visszatesszük Müllert, és megvan minden oldal. Ugye ez a Flick lényeg, hogy hagyod egy picit őket, és ugyanez működött Zidane és a Real házasságánál is szerintem, hogy csak jól nyúlsz hozzájuk. És a Nagelsmann sztori szerintem itt döccenhet meg egy picit, hogy egy olyan edző, aki abszolút előnfölül teljesít a Hoffenheimmel is, és a Lipcsével is, és imádja variálni ugye a három védőt, meg a négy védőt, hozzáteszem, nincs is most hozzá anyaga, tehát védőkkel nem áll jól a Bayern, szerintem muszáj lesz igazolni, Upamecano és Ándon Bakizik, aki az egyedüli friss igazolás, hogy ezt mennyire fogják lenyelni. Tehát, hogyha a Bayernnek az a kulcsa, hogy mindenki jól érezze magát a pályán, és legyen Müller, meg Levannak se legyen azért úgy cseréje, hogy ő valaha a padon kezdjen, akkor mi lesz akkor, ha majd jön egy Nagelsmann, aki most az elmúlt, nem tudom, négy meccsből kétszer csatár nélkül tette fel a pályára a Lipcsét. De tényleg, tehát három center ül a padon. Hát ez nem fog tudni működni a Münchenben. Tehát szerintem ez a legérdekesebb vele kapcsolatban, hogy képes-e beleöregedni a Bayern Münchenbe, és egy ilyen jovilális úrként viselkedni a legizgalmasabb európai vagy világszinte mérhető edző 33 évesen, hogy nyugodjon meg, és ne akarjon edzősködni, csak úgy vigye a Bayern.
Beleöregedhet gyakorlatilag szó szerint, mert hogy 5 éves szerződést kapott Nagelsmann, ami azért nem kis dolog. Az, hogy...
Bocsánat, bele lehet öregedni úgy egy ilyen helyzetben, mert szerintem itt az is egy nagyon komoly kulcskérdés, hogy ilyen hatalmi viszonyok közepette, még Nagelsmann nem járt. Viszonylag bejáratott rendszerekben volt ő egy megfelelő fogaskerék egy gépezetben, a Hoffenheimnél és a Leipzignél is később. Itt viszont azért látjuk, hogy volt egy Rummenigge frakció, volt egy Salihamidzic, volt egy Hönes emberei, tehát most nem tudom egészen pontosan, meg talán az, aki nincsen ott egészen közel a klubhoz, nem is látja, hogy ezek a szembenállások hogyan néztek ki. De az egészen biztos, hogy miután a Bayern sokkal inkább nemzeti ügy, sokkal inkább mondjuk globálisan is egy fontos kérdés, ezért Nagelsmann is ezzel sokkal nagyobb terhet vesz a vállára.
Én nem tudom, hogy működnek. Ugye a nagy konfliktus Flick és Salihamidzic között az már az igazolások kapcsán jött ki. Tehát senkit nem volt hajlandó idehozni Salihamidzic, akit Flick akart. Akiket idehozott, azok pedig szemmel láthatóan nem igazán váltak be, vagy éppen nem épültek be, és nem játszott őket Flick. Tehát ez volt a nagy törésnek az alapja. És ez már egy több mint egy évvel ezelőtti, tehát 2020 elejé történet. Ugye Nagelsmann megígért, hogy nem hoz senkit a Lipcséből. Ez egy fontos tudás, mert egyébként annyira adná magát ez a dolog.
De ennek már most nem tud eleget tenni.
Hát az Upamecano miatt?
Igen.
Hát jó, de azért az egy hamarabb...
Nem ő vitte, csak...
Nem.
Csak már most hazudik. Tehát, hogy...
Nem, mert most fogja a fejét, hogy itt ez az ember, akit végre megszabadulnék, hogy ne rúgjon három öngolt minden meccsen, és most megint itt van a Bayern Münchenben. Szóval igazából itt egy átigazolási politika, és aztán ezen picit menjünk túl, ugye az a klubpolitika, ami mondjuk Hernández leszerződtetésénél picit megdőlni látszott, hogy alapvetően a Bayern továbbra sem hajlandó belemenni a 100 milliós csatározásokba. Ebből a szempontból szerintem egyébként jó anyag, vagy jó alany Nagelsmann, mert sokkal inkább azt tudnám gondolni, hogyha jött volna egy ilyen Ancelotti-szerű edző, aki ugye már volt is ott, akkor azt mondja, hogy hát nekem akkor kellene, és Kolám mond két nagy nevet, de szerintem Nagelsmann, ha valahol ki tudja élni magát, az pontosan úgy van, hogy akkor majd meglátjuk, hogy majd ezek a játékosok, akik ott vannak, Szárra gondolok például, aki abszolút nem lett alapember, vagy nem tudott beépülni, és sorolhatnánk Rokát, akit ugye szinte leigazoltak már a Flick korszakban. Lehet, hogy neki ez lesz a happy, ez lesz a nagy dobás, hogy őket elkezdi használni. Lehet, hogy ő ahhoz a kulcs, hogy továbbra se kelljen 100 milliókat kiadni, hanem majd ő megoldja ebből a garnitúrából.
Hát pont ez az, hogy akkor elég lesz ez a keret neki. Tehát akkor szerinted igen.
Mihez? BL győzelemhez?
Hát nyilván az a kérdés. Mert nem az, hogy meg lesz a 867. Bundesliga cím.
Én tényleg nem győzöm hangsúlyozni, és nem menekülök a kérdés elől. Én a BL utolsó szakaszát, tehát az elődöntőket és a döntőt, azt egy alig tartom többre, mint egy szerencséjátékot, mert nekem senki nem mondja, hogy mondok, hogy mi történt volna akkor, hogyha most a PSG ellen nem nyer a City, az a City, amiben egyébként egy darab csatár nem volt fönt a pályán, akkor hirtelen Guardiola lett a szerző, hogy már megint nem tudnak BL döntőbe menni, mert fölrakta őket a Fodennel, meg a Bernardo Silvával, meg a Márezzel. Akkor ő lett volna a hülyet. Van, hogy bejön valami, van, hogy nem jön be, egy meccsről van szó. Én nem is akarok állást foglalni abban, hogy Nagelsmann egyelő a BL győzelemmel, mert ez majd kiderül, hogy egyébként milyen állapotban lesz a Lewandowski épp akkor, vagy éppen kiket épít be a csapatba. Úgyhogy nem garancia, de senki nem garancia arra, hogy a Bayern BL győztes lesz, mint ahogy a Real, a Pool, a City, és sorolhatnánk, attól nem lesz rosszabb edző, vagy nem lett Klopp rosszabb edző, vagy Zidane, mert az egyik szezonban megnyerte, a másodikban meg nem fogja.
Ja, viszont akkor ugye ezzel azt is mondtad, amit az előbb kifogásoltál például Guardiolában, hogy neki van egy olyan rendszer, egy olyan filozófiája, ami mentén nagyon-nagyon hosszú évek alatt egy olyan konzisztens City-t épített ki, amelyik egy borzasztó erős bajnokságban folyamatosan nagyon magas szinten tud teljesíteni, olyan kilengések nélkül például, mint amit látunk most a Liverpoolnál. Tehát akár egyébként, hogyha most itt Nagelsmannról beszélünk, ebben is mérhető az előrelépés, hogy tud-e folyamatosan mondjuk azon a szinten teljesíteni, amit itt Flicknél láthattunk, Flick Bayern Münchennél.
De ha Guardiola most az idol, mikor nyert BL-t utoljára?
Tehát, hogy 2011-ben.
Na, mert ez most nem kvízkérdés volt. Gyönyörű Bayern-t épített, fantasztikus City-t épít, a várhatónál talán több bajnoki címet szerez, és rosszabb edző lett azért, mert egyébként 10 éve nem nyert BL-t.
Nem, nyilván nem. Persze.
Úgyhogy jelzés az, hogy ott maradhatott a City-nél, hogy ott látványos a fejlődés. Tehát az, hogy ők ilyen konzisztensen elő tudnak maradni.
Hát jó, de mondjuk ott is például mennyi pénzből, azt azért rakjuk össze, hogy hány 100 millió euró forgott át Guardiola kezén, és mennyi ez alatt a mindenkori Bayern edzők kezén. Mondok még valamit, én picit sajnálom egyébként ezt a Nagelsmann-Bayern házasságot. Pontosan azért sajnálom, mert úgy tűnik, hogy a nagy feladatokat egy valamire való edzővel a Bayern elvégzi, tehát a bajnokságot, illetve a kupát. Én sokkal szívesebben nézem Nagelsmannt egy Lipcse szintű, vagy egy nem feltétlen bajnoki címre hivatott csapat élén, hogy ő abból mit hoz ki, hogy mit rak hozzá, hogy mit szívesebben, izgalmasabb feladatok élén látom Nagelsmannt, mint egy olyan Bayernnél, ahol majd májusban eldől, hogy akkor is jó ötlet volt-e odavinni. Egy picit én így vagyok vele, hogy nekem Nagelsmann izgalmasabb figura, mint amennyire a Bayern izgalmas projekt.
Ha már izgalmas projekteknél tartunk, akkor még egyet mondjál, légy szíves, Andris, itt azért vannak nagyon komoly változások a Bundesligában, lehet azt tudni, hogy Rose átveszi a Dortmundot, lehet azt tudni, hogy Hütter kerül a helyére, szóval tényleg szépen megindult ez a keringő, melyik az a projekt, amit te a legnagyobb érdeklődéssel vársz ezek közül?
Először nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Jesse Marsh mit kezd a Lipcsével, de tulajdonképpen ez egy ilyen álságos kíváncsiság, mert azt gondolom, hogy a Red Bull gépezet nagyjából arról szól, hogy minden nagyon rendben lesz. És ugye, ahogy halljuk, Dakát akár hozhatja magával, tehát az egyik legkelendőbb csatár, aki ha nem a Lipcsébe megy, akkor biztos Liverpoolban, ahol szó is volt, vagy a Premier League-ben kötött volna ki. Tehát szerintem a Lipcse projekt, én azt szeretem nézni, meg izgalmasnak talán, az nagyjából állandó lesz. Hogy mi lesz a Leverkusen-nál a Gladbach-ról? Ugye az első 7 csapatnál lehet edzőcsere, ez lehet, hogy csak 6 lesz a végén, de annál nagyon kevesebb nem lehet. Ugye, jól mondom, mert ugye a Glasnernek a helye a Wolfsburgnál biztos lenne, de egyébként a Tottenhamtől kezdve egy csomó csapat ugye vinné. Egyelőre ugye Hannes Wolf átmeneti kinevezést kapott a Leverkusennél. Na, csak hogy értsétek, én ugye, mint aki a Bundesligával heti szinten foglalkozom, nekem az az izgalmas, hogy mitől lesz a bajnokság izgalmas. Tehát nekem a Gladbach és a Leverkusen általában addig izgalmas, amíg elhiszem nekik, hogy miután megnyernek egy meccset, utána még nem esnek ki a Young Boys-szal szemben teljesen simán, vagy nem kapnak ki a Szláviától. Ugye a Bundesliga csapatoknak ez volt most a végállomás. Vagy ott mondok, várjátok, lehet, hogy most el is bizonytalanodtam, hogy volt Young Boys, Leverkusen volt, azt hiszem, igen. Szóval a Frankfurt is egyébként, ugye egészen addig, amíg szét nem kapták őket a jó időszakukat, a Kovács időszakot követően egy jó projekt volt, de nekem a Lipcse az állandóan, az mindig izgalmas. Amit fókuszba teszek, az egyébként a Dortmund. A Dortmund az nem úgy konzisztens, mint ahogyan mondjuk a Lipcse, hanem inkább egy olyan filozófia mentén, hogy ugye látjuk, hogy milyen futballistákat adnak gyakorlatilag a közvetlen európai elitbe, és ha azt nézed, hogy Sanchoval, vagy éppen Haalanddal, vagy, és akkor sorolhatnánk Gio Reynától kezdve tényleg Bellingre még, hát csak, hogy más ne említsünk, olyan futballistákkal képesek állati jó és nézhető focit játszani, ami magában hordoz egyrészt a komplet európai futballi jövőt, mert szerintem az nem kérdés, hogy ezek a játékosok 2-3 év múlva bármelyik, mint ugye Pulisic a Chelsea-nél, tehát ugyanez a kategória. Tehát én a Dortmundot azért nézem, mert jó őket nézni, és teljesen direkt összefüggés van a Dortmund éve és a következő 3 év fiatal elit futballistái között. Tehát nekem igazából izgalom szempontjából mindig a Dortmund van előrébb a többinél.
Igen, és hát azért az egészen jó opciónak is tűnik.
Abszolút, de ez megint ugyanaz a kérdés, mint amit beszéltünk, hogy meglátjuk, hogy milyen opció, meg hogy majd kit találnak Haaland helyére, hogyha ennek eljön az ideje.
Meglátjuk, hogy ki lesz majd Nagelsmann utódja a Bayernnél, lehet, hogy Jesse Marsh és Rose már készülhetik. Andris, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad, és egy kicsit a Bundesligáról is megint tájékozódhattunk, ahogyan ez az esetünkben általában tájékozódás szokott lenni. És akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz jövőre a Bayernnel a BL-ben. Köszönjük szépen!
Én köszönöm!
És a folytatásban Szabó Krisszel fogunk beszélgetni, a Digisport szakértőjével, a francia futball felkent apostolával, illetve itt a Bajnokok Ligája kapcsán. Azért valami probléma van, Krisz?
Szóval, hogy innen csak zuhanni lehet, amikor ilyen felvetésünk vannak.
Lehet, hogy elsőre nem gondolná az ember, hogy minden Bajnokok Ligája párharcnak, meg mindennek itt a világ futballjában van valami francia kapcsolata és összefüggése, de találni fogunk mindenhol. Például itt pont azon gondolkoztam, miközben ugye felvételre közvetítettem a Real Madrid és a Chelsea meccsét, hogy a két csapatban milyen brutálisan sok francia jelenleg is volt válogatott, van ugye Benzema volt kategória, de ezen kívül például ugye Varane és Giroud együtt léptek pályára a világban, hogy más nem lépcsek, még hogyha Giroud most nem is kapott lehetőséget.
Ez most egy olyan összefüggés, mint amikor arról van szó, hogy nem tudom, 40 éve minden világbajnokságban, minden döntőben van egy Inter, meg egy Bayern játékos?
azért ennél többről van szó, itt főleg annak kapcsán, hogy azért kulcsjátékosok vannak mind a kettő oldalon, akik egyébként a francia válogatottnak is erősségei. Varane kapcsán ugye azt kell kiemelni, hogy neki Sergio Ramos nélkül kell most már helytállnia egy ideje az igazán fontos mérkőzéseken a Real Madridban, és úgy tűnik, hogy ez nem fekszi meg a gyomrát különösebben.
Nem. Alapvetően az ő játékában viszonylag minimálisra tudta tekerni az, hogy mekkora a hiba százalék, de úgy néz ki, hogy azért ezt így ki tudta koptatni. Nekem szimpatikus volt az, hogy tavaly mennyire vállalt a felelősséget akkor, amikor ugye a Manchester City ellen becsúszott Baki, illetve Bakik, és azt mondta, hogy ezen neki dolgoznia kell. Azt tudtuk azt, hogy nyomás, nem feltétlenül ez a nyomástűrő játékos, meg nem az a nyomástűrő hátvéd, sokkal inkább a párharcokban erős, a visszafelé mozgásban elég sok készséggel rendelkező játékos, és Didier Deschamps pont ezért is szereti szerintem, mert nem feltétlenül a magas védelmi vonalnak a felállításában jeleskedik, hanem az, hogyha mondjuk valaki mögé játszik, akkor ő vissza tud érni, akkor ő fel tud állni a párharcot, és ki tudja venni az emberét.
Viszont, hogyha itt ennek a mérkőzésnek a képét nézzük és a kezdését, ahhoz, hogy ilyen, a lélegzet elállító szót használom arra, amit a Chelsea az első negyed órában 20 percben produkált ezen a mérkőzésen, ahhoz, hogy ez így sikerüljen, és ahhoz, hogy Mount ennyire tudjon ragyogni, ahhoz azért borzasztóan kellett az a munkamennyiség, amit N'Golo Kanté beletett ebbe a mérkőzésbe.
Ugye szerintem alapból érdekes volt az, hogy Zidane áttért erre a három vagy öt védős játékrendszerre, attól függően, hogy most labdával vagy labda nélkül, és ezt lehetett sejteni azt, hogy a Chelsea-nek a szintén hasonló három védős rendszerét ezt valamennyire le fogja tükrözni, mert ezt menet közben is csinálta, a bajnokságban is láttuk. Tehát, hogy látszott az, hogy ha maradna a 4-3-3-nál, vagy akár valami más négyvédős felálláson, akkor az a feladná ugye ezeket a folyosókat. És lehet, hogy Zidane ugye úgy mérlegelt, hogy ha Rüdigert meg tudja akadályozni a Chelsea-nek a labda kihozatalainál, akkor az esetleg ilyen kontrákra vagy átmenetekre ad lehetőséget. Csak ugye feltolt a Modric, és ahhoz ehhez feltolt a Modricot a középpályáról, amivel egy picit szerintem túlvállalta magát, és hát egy kicsit kivetkőzött ott a középpályáról, és az, hogy ott hagyta Casemirót meg Kroos maga mögött, azzal egy kicsit szellősebbé tette ezeket a területeket, amiket meg Bant, illetve Pulisic meg röhögve be tudott játszani, mert előszeretettel lépkedtek vissza, meg hát akár Kanté is, aki szerintem gyakorlatilag két ember helyett játszott, és ha arról volt szó, akkor Kroos zaklatta, és nem hagyott neki időt a labdával, hogy felnézzen, és küldje ezeket a Kroos passzokat, meg a másik esetben pedig akár területbe is be tudott futni, és tudta kérni ott is a labdákat.
Nem tudom, miért kell bántani szegény Zidánt. Azt vártuk ettől a meccsről, ugye, hogy unalmas lesz, és Zidán intézkedett, hogy ne legyen unalmas. Aztán a második félidőben láttuk azt, amitől féltünk. Tehát, hogy a második félidő az már tényleg unalomba fulladt gyakorlatilag.
Az volt az igazi Chelsea-Real Madrid meccs. Az első, az nem tudom, ott valami dublőrök játszottak.
Az volt az igazi Real Madrid szerintem ott, azt, amit ott láttunk. Még annak ellenére is, hogy egyébként ott a 60. perc környékén, amikor már a Chelsea is egy kicsit kezdett lanyhulni, akkor is azt éreztem, hogy ott már nagyon lóg a nyelve a Realnak, és a Chelsea majd azt fogja mondani, hogy oké, óvatosan visszatérünk, és kicsit feltekerjük majd a hangerőt. És aztán jött is valami tripla csere ott a közép másik félidő közepénél. De aztán, amikor azt gondoltam, hogy újra berobban a motor, de nem, tehát hogy pár beinduláson kívül így nem nagyon alakult ez ki. Csak így a Kantéra visszatérve, amit mondtál, hogy Thomas Tuchel annyira vicces hallgatni akkor, amikor Kantéról nyilatkozik, mert mindig ekkora széles vigyorra mondja, hogy Kantéval annyival könnyebb az élet. És hogy erről eszembe jut az, hogy amikor a Paris Saint-Germainnél volt, gyakorlatilag 3 éven keresztül, vagy az alatt, amíg ott volt, mindig arról beszélt, vagy lehetett tudni azt, hogy ő Kantét szerette volna. És most már végre megkapta, és most tényleg úgy örül, mint a gyerek karácsonykor, hogy végre megkapta az ajándékát, amit annyira várt.
Igen, de ha már Tuchelről beszélünk, és itt szerintem azért az ő személyét kell még borzasztóan kiemelni ebben a témában. Azt nem tudom, tudjátok, hogy ha bejut a döntőbe a Paris Saint-Germain és a Chelsea, akkor arany és ezüstérmet is kap? Mind a kettő csapatot irány. Na mindegy, ezt csak így közbevetettem, viszont az egy nagyon érdekes dolog, hogy biztos emlékeztek ti is rá, amikor átvette azt a Chelsea-t. A Wolverhampton elleni meccsen, nem tudom, 78%-ban birtokolta körülbelül a labdát, és mindenkit elkezdett károgni, hogy hú, ez az ócska labdabirtoklás, úgyhogy semmit nem mozdulnak a játékosok a kapu felé, kevés a lövés, kevés a próbálkozás, kevés a vertikális passz, stb. Aztán utána jött az, hogy hú, de megtanította védekezni őket, és akkor most azt látjuk, hogy jelen pillanatban a Chelsea a legtöbb kapuralövési kísérlettel próbálkozó csapat a Premier League-ben. Jó, lehet, hogy nem ők szerzik a legtöbb gólt, tehát a hatékonysággal azért még van gond. És messze, de messze a legjobban védekező a teljes mezőnyben. miközben például a Fulemet úgy verte meg egészen mesteri szinten szerintem a hétvégén ez a Chelsea, hogy kevesebbet birtokolta az egyébként kieső csapatnál a labdát. Tehát, hogy ezt a kaméleon mentalitást, ezt azt hiszem, hogy már a Paris Saint-Germain edzőjeként is annak ellenére, hogy a Paris Saint-Germainnél kevesebbszer kell alkalmazni, többször láttuk, főleg bajnokok ligája párharcokban, hogy többféleképpen tud ő gondolkodni egy-egy játékról, vagy játékelemről.
Hát ez a kaméleon hasonlat, ez azért érdekes, mert ott Párizsban már egy kicsit, egy ideig azt gondoltad, hogy igen, kaméleon, és abból lesz majd zöld, piros, kék, mindenféle, de kaméleon. De egy idő után már más állattá változott ez az egész, tehát nehéz volt követni azt, hogy mennyiféle kép tud módosulni ez a csapat. Igen, tehát érdekes látni azt, hogy milyen az, amikor tényleg egy ilyen hivatásos edző van most már a kluboknak az élén, és nem feltétlenül egy valaki próbálja megtalálni a maga Guardiolaját, és akkor így felhoz akár az ifjúból, vagy akár egy volt játékostól valakit, és akkor azt mondják, hogy oké, próbáld meg. És Tuchel szerintem ez a fajta edző, aki amikor megérkezett a Chelsea, az akkor látszott az, hogy így felállított egy alapstruktúrát, és azt mondta, hogy oké, akkor tudjuk azt, hogy így fogunk helyezkedni, tudjuk azt, hogy így fogjuk felállítani magunkat. És aztán azon belül majd oké, majd helye lesz a kreativitásnak, de addig egy kicsit merevebbek leszünk, addig ezt egy kicsit még ismerkedni kell ezzel. És most kezdik ezt így belakni a Chelsea-nél, ami valahol meg szerintem bravúr, mert gyakorlatilag ez hetek alatt elérte, mióta ugye kinevezték. A PSG-nél ez a hasonlat, ez nekem ott megáll, hogy nagyon sokszor szerintem nem tudott olyan struktúrákban gondolkodni, meg olyan játékrendszerekben, ami feltétlenül hozzáidomult volna, vagy az ő játék elképzeléseit visszatükrözte volna. Ellentétben ahhozzal, amit most a Chelsea-nél tud, mert viszonylag sok oldalúbbak a játékosai is, meg a saját elképzelését is bele tudja vinni. Párizsban azért meg volt kötve az, hogy tessék, ott egy öltözői hierarchia, vannak játékosok, akiket nem szabad kihagyni, velük kell számolni, tehát hogy itt írd alá, tehát hogy volt szerintem ilyesmi az öltözőben, meg akár így a folyosókban, vagy az ilyen folyosói beszélgetéseknél, és emiatt szerintem neki is meg kellett kötnie ezeket a kompromisszumait, amitől olykor azért nem nézett ki ennyire Tuchelesen ez a csapat.
Folytassuk akkor egyik olyan játékossal, akit szerintem említettél itt az előbb név nélkül is. Mbappé-nak nem volt jó meccse a Manchester City ellen az első találkozón, és a hétvégi Lens elleni meccset kihagyta. Tudjuk, hogy fizikailag nincsen tökéletesen rendben, miközben kulcskérdés lehet az, hogy a visszavágóra ő vajon milyen formában lesz.
Hát ha Mbappé a kérdés, ugye az is, szerintem ott az is egy dilemma, hogy egyáltalán égcsatárként akarják-e használni. Ugye, tehát Pochettino előtt most szerintem több lehetőség van így a visszavágóval kapcsolatban. Ugye az egyik az, hogy Gueye-jel számolni kell, hogy őt most nem fogja betenni a középpályára. Miközben a kispadon ott van mondjuk Danilo meg Herrera, tehát az egyik választás az, hogy Gueye helyét szimplán feltölti egy ember cserével, és akkor azt mondja, hogy Herrerát vagy Danilót beteszi, és minden más marad. Csak ezzel ugye még mindig benne van az, hogy Mbappé ott felőrlődik majd égcsatárként, mert azért nem feltétlenül tudott úgy érvényesülni, nem maradt annyi területe, nem tudta ezeket úgy bejátszani. A másik választás az, hogy Gueye helyére most visszatolja a Verratit, aki most inkább ilyen harmadik, nyolcasként játszott, vagy inkább ilyen, már olykor már 4-4-2-esben ilyen szélső középpályásként. Ez is, ott is gyakorlatilag Mbappé marad a helyén, és a harmadik választás az meg az, hogy Mbappé-t egészen kihozod onnan a satúból, és ugye berakod Icardit az ő helyére, és Mbappé-t mondjuk visszarendeled bal szélsőnek, amivel mondjuk Mbappé-nak egy kicsit jobban az erényeire játszol, mert több területet tud befutni, és sokkal nagyobb tere lesz, és Icardi pedig mondjuk jobban le tudja kötni a belső védőket, tehát hogy őnek inkább az lesz a szerepe, hogy ezeket valamennyire így lefoglalja. Csak szerintem ezt nem fogja meglépni Pochettino egy teljes meccsre. Tehát, hogy ezt, ha mondjuk a PSG már ott tart mondjuk a 60. perc környékén, hogy fut az eredmény után, vagy ki kell csikarni azt a győzelmet, azt el tudom képzelni, hogy Icardit beteszi, mert egyébként a PSG viszonylag jól meg tudta teremteni azt, hogy beadásokat eszközöljön, tehát mondjuk a folyosókat jól be tudták játszani az, hogy Di Maria sokat mozgott befelé, és akkor Cancelo volt lekövette, és akkor Florenzi előtt gyakorlatilag megnyílt az egész jobb szél. És ugye ezekből a beadásokból meg volt veszély, hát Icardival meg aztán, tessék, van egy plusz opciót ott a 16-oson belül, csak a kockázata, az, ami szerintem ordas nagy kockázat, az az, hogy hát Icardi, Mbappé, Neymar, azért az három ember, aki nem feltétlenül fog védekezni 90 percen keresztül. Úgyhogy Ez szerintem egyszerre személyi kérdés is, bár szerintem Mbappé így fog játszani, ez kötelező, vagy legalábbis benn biztos kötelezőként fogják fel. De az, hogy a szerkezeten belül hol lesz az ő szerepe, na ez lesz a nagy kérdés.
Főleg Mbappé a szélen. Amúgy Di Maria mennyire az a játékos, aki szívesen segít vissza? Tehát azt el tudod-e képzelni, hogy Di Maria, Icardi, Mbappé és Neymar egyszerre legyen a pályán?
Di Maria, Icardi, Neymar, Mbappé. Azt a francia médiában ezt úgy hívják, hogy a fantasztikus négyes. Hát ezt imádják, ezt csámcsogják. Nehezen látom, mert szerintem mondom, az első három ember miatt szerintem ez nehezebb. Di Mariát még valamennyire meg tudják bízni azzal, hogy zárjon vissza ott a jobb szélen, és akkor a bal lábára a kihozataloknál ott rá tud játszani, ott bebőröz két ember, tehát hogy az neki jól áll az a szerepkör, meg vissza is tud zárni. Szerintem egyébként védekezésben az odavágón kimondottan sok energiát beletett. Egy idő után már szerintem az nem működött, hogy ott azzal, hogy Guardiola, Foden berendeltek középre, és Cancelo volt kint a szélen, sokkal jobban le tudták kötni a PSG-nek a védőit, ergo sokkal nehezebben is tudták kihozni a labdákat. És ott már, tehát hogy onnantól meg nehéz szétválasztani azt, hogy mennyi a fáradtság ebből az egészből. Tehát az, hogy képtelen vagy kihozni a labdákat, mert annyira lefoglalt téged a City, és annyira cicázik veled, hogy már tényleg csak futsz utána, és ettől fáradsz-e, vagy csak szimplán már tényleg ott tartunk, hogy most egy másfél éves szezonnak a végén járunk, amikor a játékosok már tényleg az utolsó benzinjüket használják fel, és lehet, hogy ez is kijött most ezen a meccsen.
Igen, és bocsánat, hogy fölteszem a kezemet, mert nem lehet előre kipihennie magát az embernek, ezt saját bőrömön is tapasztalom. Tehát nincs, hogy a francia csapatok előtte ugyan hónapokon keresztül nem kellett, hogy tétmeccseket játszanak, úgyhogy bírják csak, nem. Tehát, hogy ez tényleg nem úgy működik, hogy akkor átállítod a szervezetedet fél éves ilyen stand-by üzemmódra, aztán utána meg föltekered maxra a hangerőt, meg a teljesítmény potmétert.
Ráadásul most ezen a hétvégén ugye nem nagyon tudták pihentetni a PSG játékosokat, tehát végig ott voltak a pályán, miközben a City meccsen meg ott előszeretettel mutatták, hogy ott mosolyognak a kispadon, és ott röhögcsértek, hogy akkor mi most pihenünk.
Igen, ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem ez az, ami átvezet minket itt a francia bajnoki versenyfutásba, hogy nagyon sokszor előkerült az a téma, és szerintem már borzasztóan untad is ezt a kérdést, hogy vajon mennyire készíti fel a Paris Saint-Germain a francia bajnokság ezekre a feladatokra. Most végre van francia bajnoki versenyfutás, nem is két szereplős, mint ahogy az elmúlt években néhányszor az megtörtént, néhányszor ugye ez sem, de pont talán amiatt, hogy ilyen hosszúra nyúlt ez a szezon, ennyire gyötrelmes, ennyire sűrű, ez lehet, hogy nem a legjobb pillanatban jött a PSG-nek ez a francia bajnoki versenyfutás, nem?
Az biztos, hogy nekik most a legnagyobb a mentális terhelésük ebben az időszakban. Mert egyszerre...
Ugyan, miközben a koncentrációs szintet azt most lehet magasan tartani, ami ugye korábban kifogásként merült föl.
Igen, csak ugyanakkor meg ezt a nyomástűrő képességet is valamennyire fenn kell tartani, hogy egyszerre a bajnokságban is meg kell állnod a helyed, meg egyszerre most vissza kellene jönnöd a párharcba a bajnokok ligájában. És azért nem nagyon fordult elő az elmúlt 10 évben egy ilyen helyzet. De tény, tehát annyira, tehát nekem ez mindig abszurdum, hogyha belegondolunk, hogy a Final 8-nek a döntője, Paris Saint-Germain Bayern München, az akkor már ment a francia bajnokság, az idei francia bajnokság. Tehát hogy azért ezt így kimondva szerintem annyira furcsa, vagy legalábbis annyira így összecsúsznak tényleg a szezonok, és ugye a PSG-nél ez lett elfusserálva, hogy onnantól kezdve, hogy elvesztették a döntőt, és ugye morálisan eléggé mélyen lévő csapat hazatért, és akkor ott voltak, hogy de hát már megy a szezon, és mellette elmentek ugye még egy utolsót, vagy egy ilyen utolsó utáni alkalommal nyaralni, és ott mindenki, vagy a csapat fele lebetegedett, tehát egy effektív, egy alapozás nem tudtak normálisan végigcsinálni. Ez szerintem pont elég volt ahhoz, hogy teljesen zsákutcából induljon nekik a szezonjuk. És ugye bukták az első két meccsüket, és utána voltak olyan derbik a közvetlen ellenfelek ellen, ahol szintén kikaptak a Monacótól gyakorlatilag oda-vissza, a Lyontól hazai pályán, a Marseille-től szintén kikaptak. Tehát szerintem egy kicsit az ellenfelek is megérezték a vérszagát, és a PSG-nek is elég volt ahhoz, hogy pont annyi pontot hullatjon, hogy most még a többieket versenyben tartotta.
Viszont ha már itt tartunk, ez a tegnapi Lyon-Monaco meccs, pontosabban Monaco-Lyon meccs azért megmutatta nekünk, hogy miért nem csak a PSG hibája, hanem a többiek erőssége is az, hogy most ilyen ez a francia bajnokság szerintem. Csak a végjátékot láttam, de az alapján a szezonnak az egyik legjobb meccse volt, amit tegnap játszottak.
Én a fél időben lekapcsoltam.
Köszönjük, elég lett volna a 86. percben bekapcsolni, és már akkor is egy egészen komoly és komplex sztori tárul eléd.
Igen, de teljesen bolond meccs volt. Most azért megnéztem nyilván az összefoglalókat, meg mindent, amit el lehet olvasni róla, de hát ugye mind a két csapat érdekes utat járt be. A Monaco azért, mert nagyon rosszul kezdett, és most azért látszik, hogy egy új ciklusnak az elején járnak. A Lyon pedig azért, mert idén talán először futottak neki úgy, hogy nincsenek ott Európában, és látszott is, hogy ez a fajta könnyebb naptár, ez az előnyükre várt, de ugyanakkor meg hiányzott a hatékonyság, tehát nem tudták úgy értékesíteni a helyzeteiket, ahogy kellett volna, de hogy a Lyonnál azt éreztem, amit egyébként a teljes szezonban, hogy nekik a fejük nem volt mindig a helyén ebben a szezonban. Tehát annak ellenére, hogy az egyéniségek ott vannak, annak ellenére, hogy Rudy Garcia azért meglépett néhány szerkezetváltást, és annak ellenére, hogy a kreativitás ott van, van egy tök érdekes számadat. A fair play rangsorban, a francia bajnokságban, a sárgalapok terén a Lyon csak 17. Viszont a dupla sárgákban már a 6., és a piros lapokban már a 4. És ezt szerintem egyébként rányomja a bélyegét arra, hogy voltak olyan...
Várjál, tehát a 17. az, hogy a 17. legkevesebb.
Legkevesebb sárgalap, igen. Tehát fair play rangsor, igen, igazad van, de hogy, tehát, hogy a 17. legkevesebb.
Nem az a győztes, aki a legtöbbet gyűjti, maradjunk annyiban.
Így van, na így van. Tehát, hogy irgalmatlan sok piros lapot nyelnek be, akár direktben is, és ez egyébként rányomta a bélyegét bizonyos meccsükre, ahol vagy hátrányba kerültek vár viszonylag hamar, vagy egész egyszerűen vezetést szereztek, aztán eldurrant valakinek az agya, aztán utána abból lett egy egyenlítés, vagy egy vereség. Tehát ők ilyen szempontból hullajtottak nagyon sok pontot.
Van olyan csapat a Lillen kívül, akinek fejben minden rendben van? Tehát azért a Paris Saint-Germainnél is biztos vagyok benne, hogy Neymar, Mbappé szintén fejben valahol máshol is jár közben, hogy akkor mi legyen a folytatása. Vagy a Lille sincs rendben fejben, ezt nem tudom, hogy mennyire valid, amit mondok.
Hát a Lille szerintem rendben van, szerintem őket csapágyosra használták idén. Tehát, hogy ő náluk most tényleg képletesen az utolsókat rúgják, mert annak ellenére, hogy nagyon összeállt ez a csapat, és tehát tényleg jó volt látni azt, hogy Christophe Galtier milyen munkát fektetett le, és egy viszonylag ilyen hagyományos...
Christophe Galtier, csak itt álljunk meg itt azért egy szóra, mert nekem olyan emlékeim volt a Christophe Galtierről, mint aki így a Saint-Étienne-nél megkövesedett gyakorlatilag, és egy olyan közepesnél jobb edzőnek gondolták őt. Most pedig arról lehet olvasni, azt lehet látni, hogy ez a szezonja és ez a teljesítménye, amit a Lille-el mutat, ez gyakorlatilag itt a felső polcra helyezte őt.
Neki az ő története szerintem onnantól érdekes, és hogy nem akarok Ádám és Éváig visszanyúlni, de hogy mégiscsak egy kontextust adni annak, hogy most a Lille-ben mégiscsak milyen szerepet foglal el. Ugye néhány évvel ezelőtt az egész tulajdonosi szerkezet megváltozott. Ugye érkezett Gerard López, és alakult egy Dream Team, hozták Marc Inglát, a Barcelonától ő volt ugye a nagy szerződésgurú. Luis Campos, aki ugye a szakmai igazgató, és aki gyakorlatilag az aranytojástól tyúk, és meg az összes tehetséget megtalálja, és edzőnek odahívták Marcelo Bielsát. És egész egyszerűen nem fért meg a sok dudás egy csárdában, mert kitakarították az egész keretet, az összes igazi vezéregyeniséget, meg a korábbi csapatkapitányt, alcsapatkapitányt elküldték, de hogy nem állt ez össze, és Bielsát el is küldték viszonylag hamar, majdnem egy fél év után, elég csúnya összeveszés lett belőle, és hozták helyette Galtiert, akinek pont olyan híre volt, amit lefestettél, Tibi, hogy ez a, hát ő egy megkövesedett Saint-Étienne-i ember, aki, hát, hozott anyagból főz, de hogy ez a... De nyilván őt azért hozták oda, mert egyrészt neki azért már elég sok éve letelt ott a Saint-Étienne-nél, másrészt meg tudták azt, hogy tanulva Bielsai példából egy olyan embert kell oda hívni, aki elfogadja azt, hogy mit adunk oda neki. Nyilván lehet vele beszélgetni, de nem fog annyit makacsoskodni, meg nem fog annyira elébe járni a saját preferenciáinak, mint mondjuk akár egy Bielsa. És ebből lett az, hogy évek alatt tudott építkezni, bele is nyúltak néhány jó névbe, viszonylag szó nélkül ülte, ahogyan elküldték ugye Osiment például, de például az olyan...
Elküldték az ugye egy erős, tehát hogy hát, úgy küldték, hogy kaptak érte egy 81 millió eurót, tehát hogy...
Igaz, tehát úgy küldték el, hogy tehát a Lille-nél megvan az, hogy amikor érkezik egy játékos, és jó, akkor tudod, hogy már az utolsó szezonját tölti Lille-ben. Tehát erre gondoltam ezzel a megfogalmazásra. És de az, hogy Gaethje pedig viszonylag tűri ezeket, és ezt nagyon szépen felépítette, és van most egy olyan kerete, ahol egyszerre vegyül az ígéretes tehetség és a megbízható tapasztalt játékos. Az olyan játékosok, mint José Fonte vagy Benjamin André, akik soha nem lesznek egy 10-es skálán 8-as, 9-es, 10-es játékosok, de soha nem mennek le mondjuk egy 6-os, 7-esnél. És ezt szerintem fontos, hogy egy ilyen kiegyensúlyozottságot ad, és a fiatalok meg tudnak hozzájuk igazodni, és ugyanakkor meg ennek a Lille-nek az, hogy ez össze tudott állni, nyilván Gaethje összerakta a taktikát, viszonylag egy konzervatív, tényleg egy nem túl kockázatvállaló játékkal ezt fel tudta tornászni, de ha megnézzük most azt, hogy kikben van a legtöbb játékperc a francia bajnokságban, és leveszed a kapusokat, hát szerintem a top 10-ben ott van Fonte, ott van Botman, a két belső védője a Lille-nek, ott van Benjamin André, meg ott van Jonathan Bamba, aki gyakorlatilag az assziszt király most a Lille-ben, legalábbis ősszel az volt. Tehát már tényleg az utolsó csepp a tankban, ami ott van, és én ezért gondolom azt, hogy egy kicsit már elégették a jokereiket, és nem biztos, hogy elég lesz az utolsó sprinthez, de hogy ettől függetlenül meg olyan jó látni az, hogy így feltornáztak magukat, és milyen az, amikor felépítesz egy csapatot, és nem csak úgy készen kapod. Én ezért örülnék annak, hogyha ők be tudnák húzni ezt a bajnoki címet, de egy kicsit féltem őket, hogy pont ettől a fizikai terheléstől, meg ettől a kifacsarástól nem fognak odaérni.
Ez kicsit úgy is tűnik, hogy nem csak az idei szezonra vonatkozik, hanem egy hosszú távon is. Bár a Lille-t egy nevelő csapatnak gondoljuk, de mint hogyha ez a projekt ez behatárolt lenne, mondom, hosszú távon is, nem csak a szezon végére.
Hát a Lille az most nagy kérdés, hogy mennyire fog tudni építkezni a jövőben, mert ebből a nagy négyesből Gerard López, Luis Campos, Bielsa, ugye hárman már elmentek, most új tulajdonosi kör van. Viszont mégiscsak ott van egy Olivier Létan, aki most ugye az ügyvezető igazgató, és aki most egyelőre csak a klubnak az akadémiáját kezdte el egy kicsit újraforgatni, meg beültetni oda a saját embereit. Ő egyébként egy volt játékos ügynök, aki a PSG-nél volt, hát nem sportszakmai igazgató, hanem valahol ott az ügyvezető és a sportszakmai köztes ilyen tanácsadó. Találjunk ki valami kamu nevet, az ilyen vállalatoknál mik szoktak lenni ezek. Na ő ezt a szerepet töltötte be, tehát hogy viszonylag vastag a telefonkönyve, elég sok számot el tud érni, van rálátása a francia piacra, tehát hogy valószínűleg az, hogy Luis Camposnak a know-how-ja, meg a hálózata, az kiesik. Létan szerintem valamennyire tudja kompenzálni, meg egy kicsit feszesebbre fogja alakítani a klubnak a működését. Tehát, hogy valószínűleg a teljesítményüket valamennyire meg tudják tartani, de ez most inkább látszik egy kiugró szezonnak, mint az, hogy most így végig ott legyenek majd a bajnoki harcokban.
Na, meglátjuk, hogyan alakul a Ligue 1 hajrája. Ezt is érdemes tehát nézni. Sok helyen eldőlt már a bajnoki cím, ahogyan hallhattátok. Például Olaszországban, erről tehát ma nem esett szó az adásban, de szerintem túléltük enélkül is, talán csak Tibi aggódik egy kicsit.
Én elmondtam már az elején, úgyhogy nekem az elég volt.
Elég volt. Jó, akkor nem is beszélünk majd már az olasz bajnokságról.
Ja, persze. Úgyhogy a második és a negyedik hely között 0 pont a különbség.
Szóval a lényeg, köszönjük Krisz, és reméljük még találkozunk a szezonban.
Köszönöm, én is, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.